Jó estét kívánok, köszöntöm nézőnket, szervusztok! December 20-a van, hamarosan itt az év vége, és ahogyan azt megszokhatták a Partizán nézői, az év végét mindig Tölgyesi Péter elemzésével és értékelésével zárjuk. Ma is így teszünk, itt van velem szemben Tölgyesi Péter, azonnal be is mutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok ma este vendégemhez, Tölgyesi Péterhez. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Jó estét.
Kezdjük azzal, nem sokkal az előző beszélgetésünk előtt járt Orbán Viktor Washingtonban. Most nyilvánvaló azt lehetett kommunikációs szempontból megnyerte a kormánypárt. Valóságos győzelmi jelentések zengtek a saját sajtójukból, és a nemzetközi sajtó is alapvetően kiemelten foglalkozott az ő washingtoni látogatásával, és kiemelték annak az egésznek a szívélyességét, ahogyan Donald Trump fogadta a magyar miniszterelnököt. Na most azóta azonban eltelt egy kis idő, és mintha az rajzolódnak ki, hogy ennek az egész Trump barátságnak mintha nagyobb volna a füstje, mint a konkrét haszna. Mire gondolok? Bár az amerikai elnök kiállt Orbán Viktor mellett, és jelezte azt, hogy megvan a baráti viszony, de igazából olyan anyagi támogatást nem adott neki, amit Orbán Viktor állította a hazaútja alatt a repülőgépen, sőt kifejezetten jelezte is Donald Trump később egy nyilatkozatában, hogy bár a magyar miniszterelnök kért ilyen pénzügyi segítséget, ő ezt nem biztosította a számára. Szóval nagy kérdés az, hogy olyan típusú támogatása nem számolhat Orbán Viktor, ami érdemben segíteni azt, hogy a kampányban nagyobb anyagi mozgástere legyen, ami mondjuk a választási győzelem szempontjából nem egy mellékes kérdés. Szóval utólagosan a szankciók és a védőpajzs ügyében egész egyszerűen más kommunikál, mint amit más kommunikál Donald Trump, mint amit egyébként a kormány ugye erről a találkozóról. Szóval az az elsődleges kérdésem, hogy ezt az egész Trump Orbán barátságot, bár egészen biztos, hogy az ellenzék alulértékeli az ellenzék nyilvánosság. De nem lehetséges, hogy a kormány oldal viszont meg túlságosan is túlbecsüli, és a valódi jelentőségénél messze túlmutatónak mutatja azt.
Egész biztos, hogy amit mondott, az úgy van. Tehát az ellenzék alulértékeli Orbán Viktor tábora, meg sajtója messze-messze túlértékeli folyamatosan. Egyébként minden ügyben ez a helyzet. Tehát a két végletet lehet hallani a nyilvánosságban, az összes ügybe föl lehetne tenni ezt a kérdést, és a válaszom nagyjából ugyanez volna. Az a gyanúm, hogy a miniszterelnök eltúlozta a Donald Trumpnak a gesztusait. Hajlamos egyébként. Hajlamos arra, hogy színesebbé teszi a valóságot, mint ami megvan. De vigyáznék vele, rengeteg dolgot nagyon-nagyon őszintén elmond a közönségnek, stratégiai és egyéb gondolatokat. Az a gyanúm, hogy ezt kiszínezte és eltúlozta, de a magyar gazdaság, meg egyáltalán a magyar állam fizetőképessége az olyan, hogy a választásokig ez a pálya lefuttatható. Utána jönnek a nagyon kockázatos időszakok, inflációs nyomás, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a közvetlen védőpajzs dolog nem olyan égbe kiáltó jelentőségű. És van ennél egy sokkal fontosabb, ha úgy tetszik, stratégiai jellegű változás, amivel megint nem foglalkozik igazán a magyar sajtó. A magyar sajtó, egyáltalán a magyar nyilvánosság, a magyar közönség az a napi botránnyal van tele. Tehát állandóan van valami ügy, ezek között van jelentősebb és fontos, és van kevésbé jelentős. Általában a politikában a botrány fontos. Tehát az átlag ember a bonyolult összefüggéseket nehezen látja. Egyszerűen nem ez a dolga. Ő végzi a munkáját, neveli a gyerekeit, és mi egyéb. Viszont a botrány, mint valami villámfény bevilágítja egy pillanatra a terepet. Igen gyakran buknak meg politikusok nőügyek miatt, pénzügyi visszaélések, vagy valami hasonló miatt. A másik, ami uralja a magyar politikát, hogy ki fog győzni. Egyszerűen a bizonytalan szavazót, hogy én vagyok a győztes, tessék hozzám csatlakozni. Ez kicsit olyan, mint a pankrátoroknak a bejövetele, ha látott már ilyet. Mindenki azt mondja, hogy én vagyok a jobb. Most ez elképesztő sok túlzás van. Szerintem nem lehet megmondani, hogy mi az eredmény. Viszont történőben van egy nagyon-nagyon fontos dolog, aminek alig van Magyarországon visszhangja. Nevezetesen szerintem világméretű rezsimváltás indult el, és most már bizonyosan állítható, hogy zajlik. Donald Trump szinte mindegy, hogy mit mondott ott a Fehérházban. Olyan aktív, tevékeny elnök, hogy elindultak olyan változások mind az amerikai belpolitikában, mind a világméretű politikában, hogy nincs visszaúta a régihez. Ez egy tipikus, klasszikus rezsimváltás, ami zajlik a világban. Egy év alatt több dolog történik világméretekben, mint máskor 15 év alatt. Most ez, amit igazán nem dolgoz föl a pillanatnyi izgalmaknak a hevében a magyar közvélemény, van ilyen. Tehát a világkapitalizmus meg a világdemokrácia egyáltalán nem állandók. Van néhány állandó vonás, magántulajdonon alapuló versengő piacgazdaság, hatalommegosztás és joguralom és politikai váltógazdaság, de ezen túl viszonylag rendszeres 40-50 évenként rezsimváltás zajlik. Határozottan azt képzelem, hogy ez indult be. Az utolsó nagy rezsimváltás, hogy érthető legyen, Reagan elnökhöz, Margaret Thatcherhez, Deng Xiaopinghez és Gorbacsovhoz köthető. Ez a neoliberális, vagy neokonzervatív forradalom, ha úgy tetszik, vagy akarom ellenforradalom, ez már nézőpontnak a kérdése. Előtte egy jelentős válságidőszak, és utána újraírják a közgazdasági tankönyveket, nagyon-nagyon sok minden megváltozik. Előtte az volt a doktrína, hogy az állam megoldja, az állam segít, jóléti állam, mi egyéb. Régen mondja ki az új mondatot, hogy az állam nem megoldás, hanem maga a probléma. Elindul dereguláció, állami újraelosztás csökkentése, mi egyéb. Nagyon-nagyon mértékben megváltozik a rezsim, ez lesz a washingtoni konszenzus. Erre mondják sokan, hogy a világ méretbe győzni fog a demokrácia és a kapitalizmus. Mostanra pedig látszik, hogy éppen ellenkezőleg világméretű válságban van a demokratikus kapitalizmus. Ezzel sem néz igazán szembe a magyar közönség. A jobb oldalon mondják, ez Orbán Viktor utal rá, az ellenzéki közeg meg nyugathoz akar csatlakozni, és akihez csatlakozni akarok, az nem lehet rossz és hibás, tehát következésképpen nagyon elnéző ezekkel a vajokkal. Holott a nyugat irodalma, sajtója, mi egyéb tele van a rendkívül súlyos válsággal. És az az ember gyanúja, és ezt sokan leírják, hogy 45 óta ez a legnagyobb válság, amit a nyugatországait átélhettek, és az a mostani rezsimváltás szinte bizonyosan nagyobb lesz, mint a régen időszaké volt. Én remélem, hogy nem akkora, mint a két világháború között. Sem a válság nem lesz akkora, mint a két világháború között. A két világháború között rettenetes volt a válság, és ugye világháború pusztítása után rászkodott vissza a világ, de ez csak egy remény. Egyenlőre csak elindult a dolog. Annyi történt, mint egy jó operában, hogy megjelentek a szereplők, és mindenki elénekelte a belépőjében, hogy mi az ördögöt akar. Ott van Donald Trump, ő az egyik nagy újítő. Ő 16-ba alászáll a Trump toronyba, egy mozgó lépcsőn lejön és elindul, és az a rögtön az egyik első mondat, hogy én vagyok a megtorlásod. Ez egy hatalmas lázadás a régi elitek világával szemben, tagadása a régi eliteknek a világának. Ő az egyik szereplő. Most vannak a régi elitek, akik próbálják régi úton, módon megoldani, a régi szakértők mi egyebek, de egyre kevesebb sikerrel, és egyre gyakrabban jelenik meg az, hogy tűnjenek el, menjenek nyugdíjba, általában a korosabbak is, hagyják abba az egészet, és már régebben is megjelent egy új baloldal, ami pedig sok tekintetben piacellenes, milliárdos adóba gondolkodik, megerősíteni újra az állam szerepét. Ennek a legfrissebb üdvöskéje New Yorkban a frissen megválasztott főpolgármester Mandami, aki 2%-os adót vett neki a milliárdosokra, ingyenes buszközlekedést csinálna, ingyenes óvodást csinálna, befagyasztaná a lakbéreket körülbelül 1,5 millió lakásra. Csupa olyasmit kezd ki, amiről a tőkének alapja, mérsékelt republikánus újság, a Wall Street Journal azt írta, hogy üdvözöljük a New York Népköztársaságban. Mármint a győzelme után, mert óriási győzelmet alatott New Yorkban, azt hiszem 43 év óta senki nem győzött ennyire, mint ő. Tehát egyelőre három aktív szereplőt lehet azonosítani, a régi eliteket, az új jobboldali kihívót, és ezeknél gyengébb, de azért egyre erősebben jelenlevő baloldali progressziót. Igazán dinamikát, erőt, nyomulást az új jobboldal és a baloldali progresszió mutat. A régi elitek inkább védekező pozícióban vannak.
Mindjárt meg is kérdezni, de még egy pillanatra vissza Donald Trump hazai megítélésre vonatkozóan, mert amikor októberben itt járt, akkor úgy fogalmazott, hogy igazából Trumpot alábecsüli az ellenzéki közlemény már, hogy Magyarországon, és hogy még bele fog szólni a választásba, bele szólhat a magyar választásba. Tartja még ezt az álláspontját?
Ez bármikor bekövetkezhet, itt még mindenféle lépést tehet Donaldra. Megjelenhet például Budapesten, akár csak egy látogatás kedvéért, akár béke ügyben is előjöhet, már de Putyinnal való találkozó, ami tényként jelentettek be annak idején. De ne ilyesmire gondoljon. Látom, hogy ez a rezsimváltás túl távolinak tűnik, holott ezt fogja eldönteni a jövőnket. Nem a mostani választás, hanem ez a rezsimváltás és a rezsimváltásnak a módja fogja eldönteni a jövőnket. Hagy megyek vissza emiatt ehhez. Lehet, hogy túl elvontam fogalmazok, de egyáltalán nem képzelem, hogy az lesz a döntő, hogy miket mond Donald Trump. Donald Trump az elképesztő erőseket mond, de az ő hozománya az a régi világnak a szinte teljes fölmozgatása. Sokan írnak arról, hogy mi az ő hulláma, és például egy egészen friss szöveg egy olyan szerzőtől, aki ki nem állhatja Trumpot. De megjegyzi, hogy a maga módján Trump egy zseni, a maga módján. Mondom még egyszer olyan szerzőtől, aki ki nem állatja, és azt mondja, hogy ez bizony világméretű hullám. És mit gondol, kit nevez meg második emberként sorrendben? És több nevet már nem is használ, hanem pártokat és mi egyebeket, ami Orbán Viktorunkat. És mondom még egyszer, kifejezetten halálos ellenfélként néz ezekre, és az általa szeretett világ fölrobbantóiként látja ezt a dolgot, de egy világméretű változás hullám indult el. Ez a változás hullámnak csak a legeslegelején vagyunk, ezért nagyon nehéz meghatározni a tartalmát. Ez egy átfogó lázadás, ami teljesen átalakította a pártszerkezetet, egyébként Magyarországon is átalakította. A jobb oldal egyre inkább az alullevők, a munkásosztály, a fiatalok, a különböző kisebbségek, Amerikában afroamerikaiak, latinok, mi egyebek pártja kezdett ez a mozgás alapján lenni, és a régi baloldal, majd a régi eliteknek a pártja, a magasan iskolázott, a régi világnak a jó embereként győzött. Ez a világ azért bomlik meg, nagy vita van, hogy mi a fölbomlásnak az oka. Az egyik, szerintem ez a valósabb oka, a gazdasági helyzet. Magyarországon is és mindenütt a neoliberális doktrín azt mondta, hogy most baj van. Válságot kell kezelni, de aztán majd, ha a kezelés meg lesz, mindenki hajóját föl fogja emelni a dagály. Ez az eszme mélyen megvolt már a 80-as, 90-es években, de hogy nem újabb és újabb dagályok jöttek, és nem vagy nem eléggé emelte fel az átlagemberek hajóját. Sőt. A felüllevők azok a felső 15%, de leginkább a felső 1% elképesztő jó járt.
Igen, hozzáfelik, hogy 80-as évektől kezdve, hogy a pérek alapvetően egyébként stagnálnak, míg egyébként a felső 1%-nak a vagyonkoncentrációja folyamatosan
nő. Na most a lázadásnak ez az alapvető tárgya az én megítélésem szerint. Most ezen túl, ami döntő jelentőségű, ezen túl ott van egy csomó tétele a régi eliteknek egyenlőségről, befogadásról, a méltányosságról, mi egyébről, az egyetemi felvételiknél támogatni kell a ilyen-olyan-olyan kisebbséget, a legkülönbözőbb etnikai vagy szexuális kisebbségek támogatását, transzneműek támogatottságot. Ma már a választások után, 24-es amerikai választások után ezt a dolgot túlkapásnak tekintik, még a korábbi hibei is jelentős részben. De a rendőrség megszüntetéséről, vagy erős korlátozásáról volt még 2-3 évvel ezelőtt szó, ma már ez mind-mind túlkapásnak tűnik. Ezek is szerepet játszottak ebben a lázadásban, ami alapjaiban kezdi ki az eddigi szokásokat. Nem pusztán vámokat vezet be, hanem sokkal nagyobb az állam szerepe az Egyesült Államokban. Egyszerűen a nemzetközi kapcsolatok egyre kevésbé a szabályelvűre minden alapulnak, hanem a nyers erőn alapulnak. Most, ami Magyarországot jelentőssé teszi ebben a játszmában, hogy ez a trend sok tekintetben nálunk indult. Ez olyan furcsa dolognak tűnik, holott a 20. században igen gyakran indult nálunk trend. Tehát előbb elindultak ezek a folyamatok nálunk, mint más ország, mint akár az Egyesült Államokban. Nálunk a Horthy rendszerrel előbb indult egy antidemokratikus trend, mint másutt. Ez első világháború után is úgy tűnt, hogy a demokrácia nyerő. Horthy Miklósék voltak, akik kimondták, hogy nem jó a demokrácia. Az Károly Mihályt és aztán a kommunt fogja hozni, és aztán után bizony ebből lett trend, legalábbis a kontinentális Európában. Ugye jöttek a olasz és a német változatok. Aztán a Nagy Imre alatt a reform kommunizmus nálunk indult. 89-ben mi meg a lengyelek voltunk az elsők, és Orbán Viktor is az első volt. Ő az úttörője ennek a dolognak. No, ezért kapta meg a Trumptól a tiszteletet. És ezért kapta meg az Unió egy csomó feltörekvő pártjától hatalmas tiszteletet. Most az Egyesült Államokban egyelőre ez az erő győzött, sőt olyan mértékű hatalommal rendelkezik, aminek most nincsen igazán az Egyesült Államokban ellensúlya. Egyáltalán nem biztos, hogy áttör. Egyelőre inkább kudarcai vannak az államokban. A novemberben volt néhány választás, és egyiken sem szerepeltek jól a Trump emberei. Sőt, az adatok arra utalnak, hogy a munkás, alsó középosztálybeli, fiatal, kisebbségi, afroamerikai, latinó szavazókban nagyon jól szerepelt 24-ben, és most rosszabbul szerepelt, mint 1920-ban. Butaságot mondok, 2020-ban. 2020-ban, tehát egyáltalán nem biztos a sikere. Vannak olyan tartós sikere, vannak olyan feltevések, hogy akár 45 főt elveszíthet a félidős kongresszusi választásnoknál, és akkor kezdve béna kacse lesz, de egyelőre mindenki neki udvarol, Európai Unió és mindenki, a NATO-tól kezdve mindenki körülötte forog, tőle félnek, és az Európai Unió, ami Magyarországon úgy jelenik meg, mint a nyugat, aki ha megmondta, akkor úgy kell csinálni, kicsit Kovács Lászlós módon az ellenzéki sajtóban, az csak vergődik. Itt van a legfrissebb, a héten történt dolog. Rögtön a helyéről érdemes beszélni.
Bocsánat, az uniós csúcson miért akarom kérdezni, csak egy pillanatra még az elitváltás és a rezsimváltás kérdéséhez egy szempontot hatózzak be, kíváncsiak a véleményére. Szóval egyrészt azt lehet látni, hogy a milliárdosok megadóztatását kitűző pártok egyáltalában nem hatékonyak. És azok a radikális jobboldali pártok, amelyek viszont hatékonyak, azok pedig alapvetően pont olyan adópolitikát folytatnak, amely éppen egyébként a eddigi status quo-nak a kárvalottjainak a kárára próbálna valamifajta bevételek jutni. Szóval igazából emellett ma lehet még azt is látni, hogy igazán Európában progresszív, baloldalias mainstream alternatíva nem nagyon képződik meg. A politikai poronnak az a vége nagyon szervezetlen, és ezzel szemben rendkívül szervezett egyébként a radikális nemzeti pártok és politikai tömörülések mindegyike a kontinensen. Szóval azt szokta mondani, korábbi interjúban is erről beszélt, hogy az intézményekkel szembeni lázadásnak bizonyos értelemben Orbán Viktor az előfutára most is erre utalt, és bizonyos értelemben a kedvezményezettje is. De meddig tarthat ki ez a trend? Tehát miért evidens az, hogy bár most így tűnik, hogy tényleg a radikális jobb oldalnak áll a zászló, miért evidens az, hogy ők lesznek a kizárólagos haszonélvezői ennek a trendnek, illetve miért evidens az, hogy ennek kizárólag mondjuk Orbán Viktor lehet az érdemi vámszedője, és mondjuk nem Magyar Péter vagy bárki más, aki mondjuk érdemben tudja egy ilyen vezetőnek a hatalmát opponálni?
A te érdek kérdést kaptam, próbálok sorjában reagálni rájuk. Az első dolog, amit mondanom kell talán, az az, hogy ez a kisebbségek felé, a fehér férfit veszélyesnek, kártékonynak tekintő ideológia először is kiváltott egy hatalmas ellencsapást. Akkor, mikor ez uralkodónak tűnt, akkor a nagy cégek, milliárdosok meghajtották a fejüket, mindegyik cég megcsinálta a maga osztályát, ahol ezzel törekedtek, pozitív diszkriminációt alkalmaztak a személyi döntések, szivárvány volt mindenütt.
24-ben ezt elvágták.
De közben gyűlt az ellenvélemény, Igen jelentős, innovatív vállalkozók mondják, hogy a Szilícium völgyben például mindenki demokrata volt még egy 10 évvel ezelőtt, óriási pénzekkel támogatta a demokrata pártot, de ezek a túlkapások a demokrata párt ellen fordították, és a Trump mellé álltak. Tényleg, mintha elvágták volna a korábbi időszakot. Olyan mértékű a szembefordulás a régi, ezzel a baloldalinak mondott.
Azért a Fintőrkének valószínűleg az aktivizmusra is kellett ez, aki azért
volt, aki megszervezte meg minden, de egész biztos, hogy a túlzás lehetett a fő oka, mert valami hihetetlen mértékig beállt a szilíciumvölgyi elit, és egyáltalán a gazdasági elit a Trump mögé. Folyamatosan a rendezvényein, fogadásain, minden ott tüntet, szabályosan tüntet a gazdasági elit. De közben történt az államokban, nem annyira Európában, Európa egy bonyolultabb dolog, egyenlőre tegyük félre, az államokban történt egy másik dolog is. 5 évvel ezelőtt voltak felvételek, hogy mi szükség van a milliárdosokra. És ez Amerika, tehát nem egy volt kommunista ország, és 70-80%-a a felvétel, tehát nagyon-nagyon magas arány, azt mondta, hogy a milliárdosok nagyszerűek. A milliárdosok munkahelyet teremtenek, innovációt csinálnak, ők a gazdaságnak a sója, nagyon-nagyon fontos a szerepük, és nem kell külön megadóztatni őket, nem kell külön terheket csinálni. Még 5 évvel ezelőtt is ez volt a felvételekben, és ebben óriási a fordulat. Tehát ma is az államokban azt mondják, hogy milliárdosok kellene, de ha azt a kérdést teszik föl, hogy kell-e külön adót kivetni a milliárdosokra, már 70% azt mondja, hogy igen. Én szerintem az államokban sem fog országos méretben fölülkerekedni a baloldali progresszió, de egy aktív jelentős...
Mandelnek a legkomolyabb ellenállás, hogy a saját pártján belül vannak a demokrata párton belül, tehát egyáltalán nem mainstream-ét ő képvisel.
Egyáltalán nem, de ő egy aktív, valamit akar. A régi elitek alapvetően a státuszkót védik, és olyan javaslatokat tesznek, amik 40 év óta zajlanak, és kiderül, sőt bizonyos, hogy azok nem megoldások. A félelmem az, hogy a Trump dolgai se igazán megoldások, azokra is sorra kiderül, az új baloldal csak lokálisan fogjuk kipróbálni, vagy fogják kipróbálni New Yorkban és máshogy, de erős a gyanúm, hogy én a szocializmusból jöttem, én nem hiszek az állami élelmiszerboltban. Tehát volt nálunk is ilyen, sőt csak ilyen volt, sorbaállás volt, és nagyon szűk kereslet. Én meg vagyok ijedve a New York
népköztársaság. Azért most a kisfalvaknak a boltjaiban is különösen van piaci, szabadpiaci körülmények között.
Az gyanúm, hogy nincsen köztünk túl nagy vita, de nem hiszem, tehát az Egyesült Államokban sem hiszem, hogy a megváltó a radikális baloldal lesz. A legnagyobb probléma, hogy nem látok megváltót. És közben ezek a kulturális küzdelmek teljesen törzsévé változtak, mert egy másik nagyon fontos dolog történt, ami a sokkal rosszabb állapotot mutat, mint a régen idején, nevezetesen az intézmények szabályosan elporlattak. Tehát nagyon régóta mérik az Egyesült Államokban, hogy mi a tekintélye az egyes intézményeknek, egyetemeknek, tudománynak, sajtónak, pártoknak, elnöknek, a kongresszusnak sose volt tekintélye, az elnököknek általában volt. A sajtónak, tudománynak, jognak nagyon magas volt a tekintélye, és ezek szabályosan szétforlottak. Tehát a lázadó erők között a főirányú sajtó az a hazugságnak a támasza. Van olyan felvétel, amikor a New York Times-nak a szava ijetősége csak 9%-os a republikánus szavazók között, mint ha Magyarország lenne. Van olyan felvétel, van olyan jobboldali megszólaló, aki Harvardra mondta azt, hogy 500 amerikai többet tud az amerikai életről, mint a Harvard 50 professzora. Van olyan feltevés, hogy a legnagyobb veszteseinek az egésznek a szakértők. A járvány tagadásban is mérhető az 50-es évekhez képest, a oltástagadók aránya ugrásszerűen megugrik, mert már a tudománynak is kétségesen hisznek. A tudomány nálunk is túl sokszor foglal táborelvűen, vagy törzsi módon állást, és a másik oldal azt mondja, tudod mit? Nem vagy tudomány. Na most az összes történelmi tapasztalatunk az, hogy az ilyen időszak az erős embereknek az időszaka. És az erős embereknek az ideológiája néha baloldali. Tehát egy-egy európai országban, ugye Oroszországban ez emelkedett föl, és volt Spanyolország például, ahol könnyen lehet, hogyha nincs a két világháború között az erős fasiszta országok erős beavatkozásot lehet, hogy a baloldal kerekedett volna fölül, de nem ez a tipikus. A tipikusan az erős emberek bizony jobboldaliak. Jobboldali ideológia alapján mozdulnak meg, tehát a válaszom erre ez, hogy és most is kísértetiesen ez a mintázat. Tehát Európában is, és az Egyesült Államokban is. De a dolog lényege, hogy válság van, a közönség azt mondja, hogy én nem hiszek semmiben, időről időre erős emberekhez mozdul, de nagyon erős a turbulencia. Tehát erre próbáltam utalni, hogy egyfelől hatalmas volt az átzúdulás a Trump felé, most meg úgy tűnik, ugyanezek csekély adatok, csak három hely, egyáltalán nem végleges, nem dölt el semmi, de visszafelé is fordulhat a dolog. Ide-oda mozog a közönség, végtelen elégedetlenséggel mozdul. Egyszerűen az erős emberek kora jelentkezik, és ez szorosan összefügg a törzsiséggel. Tehát, hogyha nincsenek, a nyugati demokráciának a lényege az volt, hogy úgy humanizálja a hatalmat, a piaci viszonyokat, hogy intézmény mérsékeli, hiteles, elfogadott intézményekkel. Na most ezek az intézmények romokban vannak. És minden tekintetben érzékelni lehet, hogy ez mennyien mértékig segíti az erős embereknek a föltűnését. Ilyen erős ember jelöltek régen is voltak, csak hogy már előtte igazán be se kerültek a legfontosabb jelöltek közé. Tehát nem az történt, hogy hirtelen megbolondultak, vagy hirtelen zsarnokok lettek, hanem ez a helyzet hallatlanul kedvez az olyan szereplőknek, mint Donald Trump. Orbán Viktor egy különösen érdekes képlet. A 89-90 táján ő volt Magyarországon ennek a korábbi hullámnak az egyik legelfogadottabb embere. Liberális politikusról tüntetőleg mondogatta, akár még az SZDSZ-el kapcsolatban is, hogy sokkal liberálisabb. Lelkesedett érte a AVG, és ahogy változtak az idők, hallatlan tehetséggel, gyorsasággal egyszerre ő lett a magyar erős ember. Ez is pontosan mutatja, hogy milyen mértékig egyszerűen világtrendé vált ez az egész dolog. És a legnagyobb probléma ebben a helyzetben, állandóan megkapja a kérdést az ember, hogyha erről beszél ezekről a dolgokról, és mi a megoldás? A probléma az, hogy nincs megoldás. Egyelőre. Ezek a rezsimváltások hosszabb, rövidebb ideig tartanak. Az a rövidebb rezsimváltás olyan 72-73 körül indult a válság, olajválság képébe. És azt írják róla az amerikai elemzők, hogy 15 elveszett esztendő volt. És csak később indul el Reagan elnöknek ez a új forradalmi, úgy, ahogy helyre teszi a dolgokat. Nem hoz végső megoldást, ugye épp a bérekben és mi egyébben való leszakadás éppen akkor indul el, de egy élhető újon, nem stagfláció van, hanem egy növekedés van, végre van egy viszonylagos konszenzus. Nagyon hangsúlyoznám, hogy ezt sosem a szakértők találják ki. Tehát Magyarországon bent van, hogy majd megmondják a tudósok, a szakértők, mi egyébként, ők tudják. Tudják legkevésbé. Ők alapvetően a régi rendnek az emberei, a régi konszenzusokat mondják folyamatosan. Ott van borzalmas késztetés a váltásra, ahol azon vagy sikert mutatsz föl, vagy megbuksz. Ez az üzleti élet és a politika. Az ilyen típusú kihívók, a nagy rezsimváltás az a nagy gazdasági világválság után indult el. Ugye Roosevelt elnöke, New Deal-el, mi egyébbel. A minap jelent meg egy kiváló könyv, Hamis Hajnal címmel az Egyesült Államokban, és nagyjából az a fő állítása, hogy a Roosevelt elnök intézkedésnek legalább 80%-a inkább ártott, vagy semleges volt, nem használt. Nagyon kevés intézkedés használt. És tény, hogy az Egyesült Államok egészen a világháborúig nem tudott kijönni igazán a válságból. Nagyon rossz munkanélküliségi, növekedési adatokat. Tehát még 38-ban sem érte utol a 28-as gazdasági szintet. Viszont volt két rettenetes kihívó a nyugat előtt. Az egyiket Hitlernek hívták, a másikat Sztálinnak, és egyszerűen belekényszerítette a nyugatot olyan váltásokba, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Egyelőre kihívó van, aki elénekelte, hogy hogyan kéne változtatni, megoldás nincs. És nagyon jellegzetes, hogy igazán a szakmai összefoglalása, van egy-két kivétel, de a döntő összefoglalása csak a világháború után történik meg. Tehát a leglassabban a tudomány változik, ha úgy tetszik. Van is egy neves tudomány szociológiával foglalkozó ember, Thomas Kuhn, aki nagyjából azt mondja, hogy a tudományban legritkább eset az, hogy jön egy új doktrína, és a régi doktrína képviselő azt mondják, hát meggyőzött az új doktrina, és elfogadom. A régiek inkább megszoktak halni, és az új emberek kezdik hurcolni az új doktrinát. A félelmem az, hogy ilyesminél vagyunk, a reményem az, hogy talán nem akkora a baj, mint volt a két világháború között, de ez világméretű. Na most a kérdés a másik fele Európa. Most Európa egy érdekes kontinens unióval, meg mi egyébbel, rögtön az első kiáltó dolog a rettenetes lemaradása az Egyesült Államokhoz és Kínához képest is. Azt lehet mondani, hogy a 20 évvel ezelőtti szinthez képest az Európai Unió országai átlagosan 10%-ot növekedtek, míg az Egyesült Államok 40%-ot. A magyar fejekben még az van, hogy Németország egy fantasztikus ország. Volt. Ma az egész Németország, tehát a volt keleti területeket is beleszámítva, rosszabb bruttó hazai termék adatokat közöl, mint Mississippi állam, az Egyesült Államok legszegényebb állam. Az egész unió lemaradóban van, a legnagyobb cégek között, a világgazdaságba betöltött helyét illetően 25% volt egy negyed százada a Európai Unió részesedése a világ összbruttó hazai termékében. Az Egyesült Államoké nagyjából ugyanannyi, mint volt, egy kicsit csökkent, de nem sokat. Kínái 10-szeresére ugrott, az unió meg 25-ről leesett 14-re. Tehát az unió, ha úgy tetszik, a legnagyobb vesztes. Amerikai szerzők azt írják egyenesen, sok köztük több baloldali, tehát ez nem trumpista. Vannak demokrata szerzők, hogy fantasztikus London, Párizs, Róma. Azonnal utazzunk, nézzük meg, de ez egy skanzen. A világ legnagyobb múzeuma Európa. Csodálatos, nagyszerűen lehet élni. De gyorsan nézzük meg, mert 20 év van a Trump egyik dokumentumában, amiről mindjárt fogunk beszélni. 20 év múlva lehet, hogy már nem lesz. Most én ezt túlzónak tartom, és az a véleményem, hogy az védte meg Európát, hogy nincs akkora lázadás a régi elitek ellen a jóléti állam. A legmagasabb a nagy országok között Franciaországban a jóléti újraelosztás, a bruttó hazai termék 31%-át fordítják, 31,1%-át fordítják jóléti kiadásra, az Egyesült Államokban csak 19,2%-t. Tehát majdnem 50%-kal magasabbak a jóléti kiadások a franciáknál, mind a aránylagosan, mint az Egyesült Államok bruttó hazai terméken belül, és a más európai népeké, olaszoké, németek is közelít a 30-hoz. Hát a bruttó, ezek borzalmas számok, borzalmas nagyságú számok. Na most ez az európai középosztálynak, alsó középosztálynak biztonságot ad, illetőleg egy kiszámítható életet. Sokkal rövidebb ideig kell dolgozni. Franciaországban most függesztették fel a nyugdíjkorhatár emelési tervét, 62 éves maradt a nyugdíjkorhatár. Nagyon bőséges munkanélküliségével van, egyáltalán még nyaralásra is adnak Németországba segélyt. Mármint, hogy menjen el valaki Olaszországba két. Bali-szigetére nem, de Olaszországban való nyaralásra állami segélyt lehet kapni. Most ez, ami megvédettől, a hatalmas lázadástól jelentős részben, mint az Egyesült Államokat átfogta, vagy Magyarországot átfogta a magyar elégedetlenségben. Viszont ez lehet az egyik oka, legalábbis az amerikaiak határozott állítása szerint a lemaradásnak. A lemaradás az kiáltó és rettenetes. A sok elemző azt mondja, hogy még néhány év is már nem lehet megfordítani. Tehát az, amit zöldek mondanak, hogy ha nem lesz a klímában javulás, akkor lesz egy olyan pont, ahol már nincs visszaút. Na, ezt mondják az amerikai gazdasági elemzők, hogy közel vagyunk ehhez a ponthoz. Tehát tenni kéne valamit. Most ezen túl Európára rászakadt az ukrán háború, egyáltalán a fenyegetettség. Közben az Egyesült Államok bejelentette, hogy nem feltétlenül védi meg Európát. Rögtön az ukránok nem is kapnak támogatást ebben a dologban. Egyszerűen finanszírozhatatlan a hatalmas klímavállalások. Az Európai Unió volt, aki a legbátrabb, legmesszebb menőbb klímavállalásokat csinálta. Szinte mindről kiderült, hogy iszonyosokba kerülnek, és úgy mondjam, versenyképességi problémát okoznak. Német autóiparban vannak idei adatok, és 70-valahány százalékkal csökkent a nyereségessége a német autóiparnak. 730 ezeren dolgoznak a német autóiparban, és egyes becslések szerint ez jövőre 650-re, vagy még lejjebb fog csökkenni, és a legnagyobb bajban nem is az ilyen tömegautógyártók, Volkswagen meg hasonló cégek vannak, hanem a Mercedes és az Audi. A kínai exportjuk szinte teljesen összeomlott, és a nyereségességük hatalmasat esett. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez már nem is az a Németország. Most ehhez járul még a bevándorló közöne, és így tovább, és így tovább. A német kancellár azt mondta, hogy hatalmas nagy váltásra van szükség, a jóléti államot jócská vissza kell vonni, meg minden. És én is úgy éreztem, hogy a Merz kancellár tudja, hogy változtatni kell. És elindul, és sorra jönnek az ügyek, amiről kiderül, hogy akarja, aztán nem sikerül. Az egyik akciója volt, hogy egy kicsit visszabenni a nyugdíjemelést. Ez egy hallatlanul népszerűtlen dolog, nem tudta megcsinálni. Most volt a Bundestag, vagy másfél hete körülbelül szavazás, és 2 szavazattal tudta megszavaztatni a javaslatát, mert a saját pártjában többen a nyugdíjak valamelyes mérséklése mellett volt, mondván, hogy forrás kell, mind Németország védelmére, mind a gazdasági versenyképesség emelésére. Szeptemberben jött elő az Unió, igen nagy részt a Merz kancellár iniciatívájára, hogy azt a vagyont, amit az oroszok jegybanki tartalékot, amit döntően Belgium, egy belga vagyonkezelő ilyen elszámoló házon keresztül helyeztek el, abból kéne finanszírozni a ukrán háborúnak a költségeit. Ne! Mivel Egyesült Államok kivonult Ukrajna közvetlen finanszírozásában, hogyha nem történik meg a finanszírozás, fizetésképtelen lesz Ukrajna valamikor február körülre. Tehát, hogy csinálni kell valamit, és ilyen úszárvágásnak tűnt, hogy hát akkor az orosz pénzből legyen meg ez a finanszírozás. Szinte valamennyi uniós vezető szembe fölállt emellett. Belgium az nagyon megijedt ettől a dologtól, mert ugyanis nem egy sajátos hitelszerződés módján csinálták volna úgy, hogy a formálisan megmaradt volna jogilag, hogy ez a cég felel ezért az oroszok felé a hatalmas összegért. Ez 180 milliárd dollárnak megfelelő összeg, a teljes összeg az egésznek. És hatalmas, az a klasszikus mondás volt, hogy a hegyek vajúdnak, még a legvégén is 14 órás vita volt, és reggel 4-kor bejelentették az unió vezető, hogy nem megy, hanem hitelből fogják finanszírozni. És közben meg az volt az érvük, hogy ez milliárdokkal olcsóbb lenne az uniónak. A magyar sajtó, magyar és főleg ellenzéki sajtó hatalmas diadalként érzékeltette, hogy mekkora pofont kaptak az oroszok, és Ukrajna finanszírozása megvan oldva legalább egy évre. A világ sajtó éppen ellenkezőleg azt mondta, hogy valóban ez egy nagyon nagy dolog, hogy Ukrajnának nem kell félni az összeomlástól, de újra gyengének bizonyult az unió. Újra olyannak tűnt, aki nem világhatalmi tényező. Mind az amerikaiak, mind az oroszok felé. Az orosz sajtó, a Trump tanácsadói szóvivője újjongtak. A leginkább mértékadó lapok, Economist, New York Times mind azt írják, hogy Európa fél. Európa elkezdett pislogni. Ebben játékos volt Orbán Viktor is. A magyar sajtó az egész ügyet Orbán Viktor szem. Tehát mit jelent a magyar választás számára? Hogyha Orbán Viktor győz, az rossz, tehát nem győzhet típusú játszma volt. Nem ő volt a főszereplője a játszmának, de akárhogy is, egyszerűen az uniós elit már megint gyengének bizonyult. És ez egyhangú vélemény. Állandóan azt érezte az ember, mikor a híreket olvastam, reggel 4-kor jelentették be ezt a dolgot, ez is mutatja, hogy mennyire drámai lehetett a tanácskozás. Hajnalban, amikor olvastam én magam is a szöveget, azt képzeltem róla, hogyha nagyon nem örülnék neki, ha Ukrajna veszítene. De ha Ukrajna mégsem győz, és Oroszország többé-kevésbé céltér, akkor annak a végső oka ilyen típusú döntések lesznek. Tehát Ukrajna mindig kapott annyi támogatást eddig, hogy ne fulladjon meg, de annyit, hogy igazán kijöjjön a bajból, mármint a fejét a víz fölé tudja igazán, annyi sose. Nos, ez az ilyen típusú, és ilyen döntések voltak az első pillanattól kezdve. Amerikai részről is, és az unió részéről is, na ez a régi elit. Háborúban állnak az ukránok, viszont a régi elit nem tud háborúsan gondolkodni. azt gondolja, hogy kockázatot nem szabad vállalni, minimalizálja a kockázatot. Itt tényleg lehet komoly háborús konfliktus ebből a dologból. Horribile dicto, atomháború is veszélye is ott van, valóban ott van. De nem vállal kockázatot, mert abból nem lehet baj, és úgy akar háborút nyerni, hogy nem folyik vér. Szankciókkal, meg mi egyébben. Most nagyon úgy néz ki, hogy ez nem elégséges ehhez a dologhoz. És még egy mondatot is, bocsásson meg, a Trump adminisztráció talán két hete kiadott egy nemzetbiztonsági alapdokumentumot. Igen. Volt szerencsém a Fehérház honlapjáról letölteni, és abban nagyjából az van, hogy az Európai Unió 20 év után rá se lehet ismerni. Jobboldali magyar kommentár azt írta, mintha Orbán Viktor írta volna. Most őszintén szólva nem érzem túlzónak ezt a kijelentést. Tehát lényegében az új jobboldal összes tétele benne van az Európai Uniót illetően, és a legfőbb tétel az, hogy az Egyesült Államok érdekelt a jelenlegi uniós elit bukásában. És ezt nyíltan kimondja. Olyan az egész szöveg, mint a Rosetti kő. Tudja, az a kő, amit a francia tudós megtalált, és a hieroglifákat engedte megoldani. Korábban is azt gondoltam, hogy Donald Trump azt képzeli, hogy őt a régi elitek meg akarták ölni. Szó szerint ugye ott volt, sőt, el is találta a fülét a golyó. Perek sorát indított el ellene, és a válasz az, hogy ők meg akartak ölni, most én ölöm meg őket. Meg fogom semmisíteni, és igazán szilárd uniós elitek, régi elitek az unióban vannak. Minden országban ott kopogtatnak különböző erővel az új jobboldal pártjai. Van, ahol karnyújtásnyira vannak a hatalomtól, ez Franciaország. Ott 27-ben elnökválasztás lesz, és legfeljebb addig lehet kihúzni. És az uniós elitek politikája az, hogy bármi áron megakadályozni az új jobboldal hatalomra kerülését. Na erre mondja Donald Trump, hogy ez nem demokrácia. Erre mondja erre az egészre, amit elmondtam, hogy ez hanyatlás. 20 év múlva rá se lehet ismerni Európára, mondja. Nagyjából ugyanazt, amit más elemzők is mondanak. Na most ez a magyar ellenzéki diszkuszióban lényegében nagyon orbánistának tűnik ez az egész. Én is alig merem ezt kimondani, de az igazság, hogy ez a valóság. Ez a valóság. Németországban lassabban következhet be ez az áttörés, de karnyújtás, a kapuk előtt vannak világos. Közvetlenül az új jobboldali elitek, és ebben a helyzetben akár tetszik, akár nem, a trendindító ország, egyik trendindító ország Magyarország, és a tőlünk teljesen független elemzők is az Orbán helyét nagyon magasra teszik. Ettől még Orbán Viktor megbukhat. Tehát ebben meg önnek van tökéletesen igaza.
De ezt nem tudom, én majd arról még akarom kérdezni. Persze. Mi a Magyarország vonatkozásának. Csak az otthon született döntések kapcsolatban egyetlen kérdés hadd tegyek föl, hogy nem védve az ott született döntés, csak érdekel az álláspontja. Egyrészt nyilván nagyon nehéz helyzetben voltak az uniós döntéshozók, mert gyakorlatilag azt kellett eldönteni, hogy valamilyen pénzügyi támogatást biztosítanak-e Ukrajnának, vagy sem. Az elég hamar kirajzolódott, hogy akarnak biztosítani támogatást neki. Innentől kezdve a belga miniszterelnök ellenállásán múlt az leginkább, hogy nem a befagyasztott orosz eszközöket fogják majd valamilyen módon felhasználni, és valóban számos évszól amellett, hogy ezzel a meglévő nyugati ottlevőségeket veszélyeztetnék, adott esetben a háborús eszkalációt veszélyeztetnék, tehát ezek elég erős érvek arra, hogy ne nyúljanak hozzá ezekhez az eszközökhöz. Innentől kezdve pedig viszont elég egyértelmű volt a Trump adminisztráció részéről, hogy az Európai Uniótól el van várva a közterviselésben való attraktívabb szerepvállalás. Nagyon ott van igazából a torkukon a kés, nem nagyon van ebben mozgásterük, tehát valamit lépni kellett, és itt nyilvánvalóan ki kellett elégíteni még adott esetben a Merz kancellár által megfogalmazott elvárásokat is, hogy valamilyen módon Oroszország felé mutassanak erőt. Ugye erre született ez az összvérmegoldás, részben a hitelfelvételre, részben pedig a hitelek visszafizetésére, valamilyen esetleges békekötés után az orosz jóvátételekhez kötött visszafizetési garanciáknak a beépítése ebbe. Nyilvánvalóan ez egy összvérmegoldás, én ezt nem akarom tagadni, de a jelenlegi helyzetben tudtak-e volna ennél jobb döntést hozni a csúcs?
Könnyen lehet, hogy teljesen igaza van. Az oroszok mindenféle fenyegetéssel éltek, személyes fenyegetéstől drónokon át, és a fő fenyegetés az volt, hogy államosítják a Oroszországban levő európai vagyont. Na most ezt előre tudni kellett volna. Csak el se indulni abba a játszmába. Tehát körülbelül az Európai Unió azt csinálta, mint a gyáva ember a sötét erdőbe. Fütyörészik meg, kiabál, aztán mikor visszajön egy hang, akkor meg megijed. és nagy szájjal mond előtte valamit. Na most a sajnos volt egy másik ügy is, ami jól mutatja az uniós eliteknek az erejét. Ugye egy oroszlán szerződést kötöttek az Egyesült Államokkal vámügyben. Ugye 20% vámot fizetnek az európai cégek általában. Van, hogy magasabbat, egy-két kivétellel alacsonyabb, van, amiben alacsonyabb, de a fő vámszabályként 20%, az amerikaiak meg semmit Európában. Most Európa elkezdett, már régóta mozgolódik Dél-Amerika felé. Tehát 25 éve vannak puatolódzók, illetve tárgyalások, hogy Dél-Amerikában
amikor legyenek. Amikor éppen nem rezsimet váltanak, ott demokratikusan megválasztott elnököket távolítanak a hatalomban, segítenek az eltávolításukban.
Igen. Na most ez nagyon közel került, tehát arról volt szó, hogy most a hétvégén alá is írják ezt a megállapodást. Na most ez több ország agrártermelőjének komoly problémát jelent. Ez megint a szűkebb agrárszférával rendelkező országok szám akarják nagyon ezt, a németek, meg skandinávok, meg északiak, olaszok, franciák nagyon nem, és ebben is született döntés, hogy nem megy az európai vezetés most hétvégén. Mármint most a napokban kellett volna aláírni. A brazil államfő válasza az volt, hogy elege van már az Európai Unióban, hogyha nem jönnek, akkor fejezzük be ezt a játszmát, mert nincs tovább kedve tárgyalogni. Aztán az olaszok meggyőzték, hogy még várjanak egy kicsit, mármint a brazilok, de a dolog lényege, hogy nem csak erről az ügyről van szó, hanem az összesről. Egészen egyszerűen az Európai Unió fölépítette egy döntési mechanizmust, ami nagyon jellegzetes a régi elitekre. Adok, hogy adj, világ végéig tárgyalunk, kompromisszum meg mindenféle, de most pont ez, amire nem hagy teret a mostani világ. Vagy döntesz, és csinálod, és cselekvőképes vagy, vagy alul maradsz, és nem számít az már komoly hatalmi tényezőnek. És fizetni meg, akkor is fizetned kell. Nincs olyan amerikai szerző, aki ne támogatná, megint olyanok, akik gyűlölik a Trumpot, megvetik a Trumpot, azt mondják, hogy ebben nagyon igaza van, hogy végre a putyautas Európai Uniós fizessen. A Vance alelnök egyik kedvenc példája az a hamburgerekhez kötött valami. Amerikában egy hamburgernél dolgozó, általában fiatalok dolgoznak ott, az 12 órát keres átlagosan, és a kedves példája az, hogy Dániában 20-at. Mi az? Hogy lehet ez az óriási különbség? És mi a mi pénzünkből kapják meg a biztonságunkat, mi fizessenek. Tehát ennek szinte teljes támogatása van, hogy emelni kell a katona és egyéb kiadásokat, és tényleg túl sok feladat zúdult az Európai Unióra egyszerre, de az is egyszerűen abszolút igaza van a dolog konkrétságában, mármint a ukrán ügybe való dologban, de diadalként állítani semmiképpen se lehet. Az Európai Unió tovadöcög, ha úgy tetszik. Láttunk már ilyen tovadöcögést, hogy és mi a vég, és túl sokáig már nincs tovadöcögés. Mert egyszerűen elindulnak olyan bomlási folyamatok, amelyek már visszafordíthatatlanak, és plusz az egyik fő cél, hogy nehogy a új jobboldal kerüljön hatalomra, és erre mondja Donald Trump, hogy miért? A régi elitek azt mondják a Trumpra, hogy zsarnok, autokrata, elviselhetem, amit Orbánra, szinte szó szerint ugyanazt, és meg visszaválik, ti vagytok a zsarnokok. Nem álltok szóba ezekkel az erőkkel, védőfal, tűzfalat állítotok oda, a sajtószabadságot súlyosan csorbítjátok, hozzátok vissza a demokráciát. És fogadjátok el, hogyha megnyernek választásokat, akkor ők fogják gyakorolni a hatalmat. És köshetek velük koalíciót, mert különben nem vagytok jó demokraták. Most nem akarok igazságot tenni, csak idézem, hogy miket mondanak a Trumpék, és egyre erőteljesebben szorítják Európát. Na most volt, valamikor nagyon régen volt egy kérdése, hogy segít-e az Orbán Viktornak a kampányban.
Most akár, Donald Trump.
Donald Trump. Most az Orbán Viktor egy szimbolikus vezetője ennek, ennek az egész új jobboldali világnak. Könnyen előfordulhatott segít. Még ennél lényegesen erőteljesebben. Hatalmas kamp volna az ő bukása. Határozottan azt képzelem, hogy ez lehetséges. Számára egész biztos, hogy drámai volna, hogy akkor bukik meg, mikor a tábora már a kapuk előtt van. Részben azért bukhat meg most, mert volt egyszer 4 évet miniszterelnök, és félig meddig már akkor is ezt csinált. Tehát az utolsó 16 évben meg végig. Tehát itt van egy tapasztalat, hogy Magyarországon a problémák nagyon hasonlók voltak. Magyarországon ugyanúgy csődbe vitt a baloldali washingtoni konszenzus szerinti válságkezelés, mármint politikailag csődbe, méghozzá durva csődbe. Magyarországon a washingtoni válságkezelés megsemmisítette a régi politikai erőteret. helyzet. Ugye ez a magyar baloldali blokknak volt a politikája, Gyurcsány Bajnai időszak kormánya politikája volt, és valamest ugye a Bokros Lajos lista élére állító MDF is belekeveredett ebbe a dologba, és ha jól számolom, 56%-uk volt a háromnak együtt 2006-ban. És ez sikerült 21-re, és a szűkenvet baloldali blokk meg 19, most az MSZP-re gondolok, visszazugorodni erről az 56-ról. Tehát ahogy tetszik, ez a lázadás bekövetkezett. És akkor a magyar szakértői elitek azt mondták, hogy nagyon jó, hogy van végre kétharmad, mert ugyanezt kell csinálni, mint a Bajnai csinált, csak most sokkal nagyobb erővel. Orbán Viktor válasz az volt, hogy ez dehogy, ez egy halálos dolog. Még hogy a washingtoni konszenzus szerinti válságkezelés legyen, hanem ahol csak lehet új utakat próbált keresni, de akárhogy is, ennek a világmozgásnak az egyik számon tartott jelentős szereplője.
Ezt egyszerűen nem kisebbít vagy tagadva, de hogy közben mik az mostanában realizálható érdemi eredmény mondjuk ennek a típusú szövetségépítések? Mire gondolok konkrétan? Ott van Fico miniszterelnök, aki egy fontos szövetségese volt Orbán Viktornak, komoly téteket tett abba, hogy tudjon újrázni, és tényleg hát nagyon mérő jött vissza ő a kormányzati pozícióba. Igaz, a koalíció egy eléggé hát kétes lábakon álló építmény politikailag, de ettől függetlenül uralkodik, és mégis azt lehet látni, hogy egyrészt a Benes dekrét alapján a mai napig tart például mondjuk a földerorzásoknak a gyakorlata, sőt most kifejezetten elfogadtak egy ilyen szigorító jogszabályt, ami a Benes dekrétumokkal kapcsolatos bármilyen politikai kritikát, ami elsősorban nyilvánvalóan leginkább a magyar kisebbség tagjai felül érkezhet, börtönbüntetéssel fenyeget. Tehát láthatóan mondjuk Orbán Viktor irányába nem zajlik egy ilyen típusú, mondjuk akár csak szimbolikus, vagy talán bármilyen más típusú visszafizetés ennek a típusú politikai szövetségnek, vagy bármifajta segítségnyújtásnak, amit ő gyakorolt Fico irányába.
Azt gondolom, ha erre kérdez, és általánosítva azt mondanám, hogy Orbán Viktor számára a rendszere érdeke lényegesen fontosabb, mint bármiféle más érdek. És itt a rendszere érdeke, hogy legyen egy szomszédországban egy szilárd szövetség, és ehhez képest ottani magyar kisebbségeknek a szempontjai sokat.
Mit kér igazából ezzel? Tehát mondom még egyszer, ott láthatóan ez egy politikai kitettség neki a határon túli magyarság vonatkozásában. A tanácsban is volt olyan, hogy hátat fordított neki. Mi ez a szövetségnek az alapja van?
Két nagyon hasonló rendszer van. A Robert Fico az balról jött, ugye az a Szocialista Internacionálinak volt a tagja, de alapvetően igen hasonló világpolitikát, meg belpolitikát
hűz.
Ezek a populista irányok sok tekintetben összeérnek, függetlenül jobb vagy a baloldali irányt, és ugyanezt történt Csehországban, de vigyázzon vele, Magyarországon sokszor nagyon pozitívan, és általam is nagyon pozitívan hivatkozott Lengyelországban, és félig meddig az Orbán szövetséges Kaczynszki féle párt, az jövőben van, az elnök választás megnyert.
Ahol az elnök szintén megtagadta az Orbánnal való bármifajta.
Az orosz ügy miatt. Az orosz ügy miatt, de most maradjunk vissza a Orbán Viktornál. Orbán Viktor számára, még egyszer mondom, a saját rendszerének az érdekei fontosabbak, mint bármely más szempont. Akár a határon túli magyar kisebbségnek a szempontjai. A szavakban hihetetlen szimbolikus politikát csinál, soha nem látott magyar költségvetési eszközt ad határon túli kulturális és egyéb célokra, de valójában a szövetség ötéseinél a rendszer érdeke a döntős. Ez volt Romániában a fontos, Szlovákiában, Szerbiában is mindenütt ez a kulcselem, és ez magyarázza egyébként a Putyinhoz való viszonyát is. A folyamatosan keresgélik, hogy mi az Isten van a Trumpban, ami a Putyinban vonzó. Hát nagyon egyszerű pedig, nem a Putyinnak a KGB iskolákban kitanult lelki pszichés ráhatási dolgai, hanem a Trump Orbán fölismeri a Putyinban a hasonló politikus. Hasonlónak körül mondja a régi latin mondás már. Ezek hasonló rendszerek, egyelőre bizonyos pontokon közös érdeket látnak, és ha úgy tetszik, a közös érdek az uniós elitnek az összetörése. Az a régi elitnek a maradéka. Az az igazság, hogy egyáltalán nem alacsony hatékonyságú ez a politika. Készített egy amerikai közvéleménykutató felmérés nem olyan régen arról, hogy hogyan változott Amerika megítélése a világban. A legnagyobb egy-két országban nem romlott. A legnagyobb romlás Kanadában és Mexikóban volt, ugye a Vám megállapodás fölmondása miatt, de az Európai Unió szinte mindegyik, Svédországban volt a legnagyobb romlás, brutális a romlás, még a lengyeleknél is. Meg fog döbbenni, Magyarországon nincs romlás. Tehát a magyar közönség, gondolom, döntően az orbánista része, nagyon elégedett az egész szituációval. Itt ebben a dologban alapvetően a saját rendszeréről szól a dolog, ahogy a Trumpnál is a saját rendszeréről szól. És még többet mondok, általában is mondom, hogy a Trumpnak az alapjelzője, hogy Amerika az első. Az Egyesült Államok érdekei az elsők, minden más nem számít ehhez képest. Igen. Most ugyanezt mondja a német AfD, ugyanezt mondja a Marie Le Pennek a szervezet, az összes ilyen párt. Sőt, többet mondok, ez a közönség kutatás szerint ezek sokkal Amerika ellenesebbek az AfD szavazók, vagy a Marie Le Pen szavazók, mint a többiek. Sokkal inkább a nemzeti szuverenitás védők, és hát sok tekintetben az Egyesült Államok az, aki sérti a szuverenitást. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy békés együttélése következik be ez a dolognak. Igen. De akkor, ha hatalomra kerülnek, ugye egyelőre Olaszországot nem számítva a nagy jelentős országban szilárdan biztos a hatalomra még sehol nem kerültek. Tehát ha ez bekövetkezik, ez egyáltalán nem olyan egyszerű lesz akár az együttműködésük, de egyelőre van egy közös érdek, a közös ellenfél, és a közös ellenfél a régi elitek, amik még alapvetően uralják az uniót.
Na most... bocsánat, segítsen meg érteni, tehát hogy azt gondolnám, hogy egy politikai szövetséges fogalmi kritériumába beletartozik az az elv, hogy kockázatot vállal azért, hogy a társát, a szövetségesét adott esetben védje, helyzetbe hozza, bármilyen módon segítse. Ki az a társa igazából Orbán Viktornak az európai szintén, aki ilyesmit vállal? Meloni nem mondható ennek, Fico nem mondható ennek, Pávis nem mondható ennek. Ugye bevállalt egy nagyon komoly kockázatot, például Simeon megválasztásáért, csak azért, hogy legyen még egy társa a tanácsban, Olterit bukott vele Orbán Viktor. Tehát ő tesztéteket, teszgesztusokat, akár komoly kockázatokat is vállal. Ki az, aki kockázatot vállal az európai szintén Orbán Viktor hatalomban maradásáért?
Bizonyos pontokon a Fico és a többiek tesznek. Olaszország helyzete meg egy speciális, Olaszország nagy ország és a legnagyobb problémákkal küzdő ország. Tehát Olaszország az az ország, ami lényegében 2007-es szinten van. Tehát alig mozdult el a nagy utolsó jelentős válság óta Olaszország. Tehát Olaszország kifejezetten rászorult hatalmas hitelmennyiségre. Mikor volt a járványnál, mikor először vett föl az Unió hitelt pénzpiacokról hatalmas német ellenállás után, az jelentős részben olasz hitel volt. A járvánnyal kötötték össze, de valójában olyasmire szorult rá Olaszország, amire borzalmas szüksége volt. Ez egészen egyszerűen Meloni asszonyt abba az irányba vitte, hogy pragmatikus legyen, és egyébként is Olaszország sok tekintetben atlantista ország. A oroszokhoz való viszonya más, mint a német AfD-nek, vagy akár a szlovákoknak. A szlovákok, szerbek a legoroszbarátabb nép a térségben. Úgyhogy az olasz eset egy különböző, de hogy ha Franciaországban Marie Le Penék győznének, a Nagy-Britániában győzne a Nigel Farage, és más országok, kisebb országokban is győznének az Orbán szövetségesek, egészen más megváltozna Olaszországnak a pozíciója. Tehát nagyon-nagyon vigyáznék vele. De a dolog lényege, hogy kezdjünk elindulni magyar belpolitika felé. Azt mondanám, hogy itt van 16 éves tapasztalat. Arra nézve, hogy mit tud teljesíteni az Orbán rendszer, és az világos, hogy a rendszer érdeke, újra hangsúlyoznám, az egész külpolitikai mozgás, és a rendszer érdeke, hogy bukjanak a régi elit pártjai, a rendszer érdeke, hogy a Trump által vezetett világ legyen, és a rendszer érdeke az, hogy a régi elitek által imádott, ünnepelt Zelenszky megszorongjon, akár meg is bukjon. Na most ez a rendszer 16 éve tart, és ennek mérhetők már, 16 év nagyon sok idő, mérhetők az eredményei. A rendszer egyik alaptétel egyébként az összesnek, hogy jóval kevésbé versengő kapitalizmus, jóval nagyobb az állam szerepe, jóval jelentősebb az állami beavatkozás, tetejében a magyar megoldás új elitet is elkezdett felépíteni. Tehát elitváltást is elkezdett csinálni, miközben nem óriási léptékben. Tehát ha megnéz, vannak ezek a szokványos, néha propagandisztikus és korlátozott érvényű milliárdos listák, egészen más a milliárdosok összetétele most, mint 20 évvel ezelőtt volt.
Az biztos.
Van egy-két állandó ember, de igen, nagyrészt Fideszhez kötődő emberek, és ha úgy tetszik, jelentős sikereket.
És vagyunk nagyságrendj nagyságrendje is.
Magyar nagyságrendje is egészen, egészen más. A rendszernek volt egy középső időszak, ezt nem szívesen hallják ellenzéki, amikor a rendszer jobban, egy kicsit jobban teljesített, mint a térségbeli összeg, de ez 19-el véget ért, és attól kezdve szignifikánsan rosszabbul teljesít. Szlovákiát kivéve egyébként, ahol, mint említette, a rendszerhez közel álló és a rendszerhez hasonló berendezkedés működik. Most azt képzelem, a hétköznapi ember azt gondolja, hogy azért van ez, mert ellopják, most azt képzelem, hogy ennél jóval bonyolultabb, a Kádár korszak óta jelen van a magyar gazdaságban, hogy lenyúlni kell. Lenyúlni államtól, lenyúlni a partnertől, mindenkitől. Nem versenyképesnek kell lenni, hanem ügyesnek kell lenni a magyar gazdaság. Most ez a rendszer ezt a magatartást élteti, és ez a magatartás hoz már rendszer szintűen óriási problémákat egyfelől. Tehát ez a Lengyelországgal való egybevetésben való határozott lemaradás gazdasági tekintetben igen jelentős részben ennek tulajdonítható. Most a rendszer számára van egy másik nagyon súlyos probléma. Fölépített egy hatalmi piramist, aki a hatalmi piramison belül van, kiszolgálja, működteti, az barát, a többiek azok ellenségek. Minden tekintetben ellenségek. Most ez, ha jól működik a rendszer, nem jó, hogy így van, de működik. Mint sokszor láttuk, ez kétharmados győzelmek sorát hozta. Csak hogy most, hogy a rendszer nem működik jól, nincs növekedés régóta, mindenféle egyéb másba is összeér, ez a harag, ami összegyűlt az ellenzéki részében a magyar társadalomnak, ez végzetes lehet a rendszer számára, mert ez a harag, ez a rendszerváltást akar. Semmi mással nem elégszik meg, mint a rendszer teljes lerombolásával, és ott van a fiatalok között, tehát a legfiatalabb generációkban egyszer uralkodó ez az eszme. Az egyik hallgatóm az egyetemen mondta a minap, hogy nekünk a Fidesz ugyanaz, mint önöknek voltak annak idején a kommunisták. Most tényleg ezt a helyzetet lehet érezni, tehát alig van a fiatalok között már Fidesz szavazó, és hát olyan a rendszer jövőjét azért mégiscsak a fiatalok határozzák meg. Ugyanez a helyzet Budapesten, és azt lehet mondani, hogy a nem a hierarchiába betagolt piramisszerű elitbe bennlévő eliteken kívül is ezt érezni. Tehát akár kulturális, akár gazdasági, akár bármilyen elitek. Tehát egyszerűen uralkodó az az igény, hogy nem egyszerűen legyőzni, szeretnénk egy választáson győzni, aztán utána majd mindegy váltógazdaságba cserélődnek a szerepek, hanem a Fideszt össze kell törni a rendszerrel együtt. Tehát ez a két következménye van a rendszer számára. Tehát egy a többiekhez egybevetve egy nem olyan nagy, az ellenzéki sajt ezt állandóan eltúrozza, de egy jelentős lemaradás van azokhoz, akik ebben a rendszerben vannak, de nagyon vigyáznék ezzel, mert egész Európában nincsen növekedés. Nagyon vigyáznék ezzel, mert a magyar problémák igen nagy részt ugyanazok, mint Európában. Tehát egészségügyel, lakhatással való, sorolhatnám végig, azok igen hasonlóak az összes európai állam problémáival. De akárhogy is, ezért Orbán Viktor a felelős. Ő 16 éve teljhatalommal vezeti ezt az országot, most már a felelőssége is teljes, és megkérdőjelezhetetlen. 22 óta rengeteg országban volt választás. Jövőre viszonylag kevéssel lesz, és azt lehet mondani, hogy a demokráciákban, és ebben vannak félig meddig fejlődő világbeli demokráciák is, 83%-ban megbuktak a kormányok. Tehát a főszabály az, hogy a kormányok mennek, mert a problémák ugyanazok. Tehát csekély növekedés, magas a szokotthoz és az elviselhetőhez képest magas munkanélküliség, rosszul működő, drágán működő, rosszul működő egészségügy, etc. etc. Tehát ebből a helyzetből állt össze ez az egész magyar jelenség, nagyon összetetten és jóval bonyolultabban, mint ahogy az ellenzéki sajtó mi egyéb állítja, de összeállt, és ebből a jelenségből teremtődött meg a kihívó Magyar Péter és az egész, ami előtt állunk. Ugye. Isten igazából a kampány karácsonyi szünet után kezdődik, de ebből állt össze az egész szituáció.
Beszéljünk azért egy kicsit még az őszről, mert érdekelne egy-két vonatkozásában a véleménye. Ugye egyrésztről novemberben nagyon kemény támadások érték a Tisza pártot, ugye ők eléggé látványosan a jelöltállításra voltak elfoglalva, ugyanakkor ekközben a Fidesz beizította az úgynevezett Tisza adó kampányát, ami ellen talán most kevésbé volt attraktív a Tiszának a válaszreakciója, mint a szeptemberben az adócsökkentési szlogennel kapcsolatos fideszes vádakra történt ellentámadása a Tiszának. Emellett egyébként a kormánytól független intézetek, mint például mondjuk a Medián vagy a 21 Kutatóközpont is azt mérte, hogy ősz folyamán valamelyest csökkent a Tisza és a Fidesz közötti különbség, de aztán december 21-ét, vagy most decemberben a 21-nél ismét nőtt a Tisza előnye, tehát most így az év végére úgy fordulunk rá, hogy kvázi az látszik, hogy volt egy picike erősödés a Fidesznek, de most a 21 Kutatóközpont szerint ez igazából fölmorzsolódott. Összességében ön szerint mit hozott az ősz a versenyben, illetve hogyan látja, mit tudott igazából ebben az időszakban elérni a Fidesz?
A közvéleménykutatásokról már máskor hosszan beszéltem, hagyd ne beszéljek. Most Magyarországon alapvetően iszonyúan erős a polarizáció. Vannak ellenzéki közvéleménykutatók, és vannak kormánypárti közvéleménykutatók. Egészen más eredményt hoznak, hagyd ne menjek bele. Alapvetően nem a múlt az érdekes, hanem a jövő. Vegyük sorrendben a dolgokat. A legfontosabb szerintem, a legeslegfontosabb, az, amiről sokszor két alkalommal is beszélettem, hogy a Fidesz elindított egy tűzijátékot. Óriási mennyiség erőforrást enged az állampolgárok felé, és ez megmutatkozik rengeteg, nem egy, hanem intézkedések sokaságában. Hogy állandóan amerikai dolgokra hivatkoztam, a legfrissebb amerikai havi adat éves visszatekintéssel 1,8%-os növekedést, és 0,6%-os reálbéremelkedést mond. A visszatekintő adat, ebben benne van az a úgynevezett leállásnak a probléma, egy kicsit jobb volt az év elején az adatsor. Tudja, leállt az állam a
költségvetési dolgokkal,
de a dolog lényege, hogy ezek az adatok. Most nálunk 0,6%-os a növekedés, és a reálbérnek 5%-kal nőtt. Most azt képzelem, hogy ezek más országoknál is, ha ezek a számok vannak, ez 7-8%-os növekedés kéne. Tehát, ha úgy tetszik, elképesztő a jóléti kiadásoknak a növekedés. A kiskereskedelmi forgalom 3,1%-kal nőtt. Vannak mutatók, amik azt mondják, hogy a fogyasztói bizalmi index jelentősen javult. Akkor egyenesen kormánypárti felvételek szerint 4 éve nem volt ilyen jó, de ellenzéki felvétel szerint is másfél-két éve nem volt ilyen magas. Tehát szinte minden hétre van valami intézkedés, ami igen jelentős. Tehát például január 1-el indul egy újabb családtámogatási program, a 40 év alatti 2 gyerekes édesanyák ezután teljesen adómentesek lesznek. A 30 év alatti 1 gyerekes édesanyák szintén adómentesek, 30 év alattiak. A 2 lépcsőben most január 1-től és július 1-től a Fidesz 50% megduplázza a adókedvezményt. Tehát a férfiak fizetésénél is, ahol több mint 2 gyerek van, és akik nem esnek, az ott is jókor adókedvezmény van. Lesznek emiatt olyan érintett családok, ahol 100-150-200 ezer forinttal nagyobb lesz a nettó fizetés. Ez a döntő elem. A Fidesz, és csomó minden más, most hagyd nem mondjam, 14. havi nyugdíjtól kezdve mind elindul, és még nincs vége. Tehát most indul be igazán a kampány. Orbán Viktor ad, méghozzá jól megfoghatóan, akár 100 000-eket, itt van a minimálbér emelés, 11%-os lesz. Még egyszer mondom, 0,6%-os növekedés mellett előbb, hagyd ne idézzem vissza az amerikai számokat, pont fordítva vannak, sokszorosan fordítva. Tehát, hogyha az arányokat nézzük, körülbelül 10-szer nagyobb a béremelkedés aránylagosan, mint az Egyesült Államokban, hogyha a gazdasági növekedésről is tekintetben vagyunk, ez elképesztő. Bizonyos értelemben tarthatatlan ez a dolog, és ez, ami változtathat a közvéleményen. Nem feltétlenül változtat, de hogyha akár csak az érintettek 20%-a megváltoztatja a preferenciáját emiatt, akkor a Fidesz fölényesen megnyeri a választásokat. De nagyon vigyáznék a közvéleménykutatásokkal emiatt. Na most a másik dolog, a Orbán Viktor ad, méghozzá nagyon sokat ad a gazdaság állapotához képest. Magyar Péter viszont nagyon-nagyon sokat ígér, de az egészen más, ha ígér valaki, mint ha ad. Magyar Péter sorra elmondja, hogy a különböző nagy ellátó rendszereket rendbehozza. Most bárhol, ahol a világon valaki ezt ígér, hogy helyrehozza a nagy ellátó rendszereket, és nem mond mellé adóemelést, az ellenfele azonnal azt mondja, hogy te adót fogsz emelni, komám. Másfél évvel ezelőtt volt Nagy-Britániában egy választás, ahol hosszú ideig a torik kormányoztak, akik ugye a neoliberális konszenzus alapján a jóléti rendszereket inkább gyengítették, és az újraelosztást csökkentették, adókat csökkentettek, és a Labour munkáspárt előjött azzal, hogy az intézményeket kell helyrehozni. Csináltak egy felvételt, hogy milyen tragikus állapotban a Nemzeti Egészségügyi Szolgáltató. Nagyon hasonló adatokat hozott, amint a magyar egészségügyel kapcsolatban van. És tudja, mi volt a torik válasza? Szép dolog tőletek, csak adót fogtok emelni, komán. Ti nagyon nagy adót fogtok emelni. Nem hoztak, annyi becsület volt, hogy nem hoztak dokumentumokat inni, de másképp ez nem megy. Egészen egyszerűen. Egy normális piacgazdaságban mindenki tudja, hogyha komoly területre, komoly fordítást csinálod, bizony adót kell emelni, és beleszorították a munkáspártot arra, hogy szabályosan esküdtet, hogy az alapadókat nem fogják fölemelni. Az alapadók, mind ahogy nálunk is, a személyjövedelemadó, a társasági adó és az áfa. Erre ígéretet tettek, és azóta egy béna kacsa kormányuk van. Ott vannak a szép ígéreteik a különböző rendbetételre, ezeket nem tudják teljesíteni, a költségvetést nem tudják megcsinálni, a hozzájuk közel álló lapok is azt írják, hogy tragédia, amit csinálnak. A baloldali kormány úgy nyert, hogy a Tony Blair óta senki ilyen arányban nem nyert a baloldalon, viszont soha a brit történelmi ilyen gyorsan miniszterelnök még ekkora népszerűségben soha, semmikor nem veszített el, és kényelmes többséget kapna a Nigel Farage jelen pillanatban. Tehát azt mondanám, hogy ez a játszma, amit rákérdezett, iszonyú bonyolultan válaszolok, tudom, de ez a világon mindenütt bekövetkezett volna, hogyha te ígérsz, és ilyen sokat ígérsz, és nem teszed, mond fedezetet, az egyik, hogy leépítem a kommunikációs költségeket, de hát egyszerűen nincs annyi, amivel rendbe lehetne tenni ezt a sok szokszírát, a másik, hogy nem lesz annyi lopás. Most ez is nagyon-nagyon jól hangzik, és nagyon kívánatos. De Magyarországon megengedhetetlen erőforrások tűnnek el, de ezeknek jelentős része például EU-s pénz. Ezek célzó, ezekből bértemelni nem lehet. Lehet belőle például utat építeni. Könnyen előfordult, hogy akár 30-40%-kal is túlárazottak a közbeszerzés útépítése kapcsolatban. De ez annyit jelent, hogy 30-40%-kal több utat lehetne rendbehozni. Ahogy egyébként autót vezet az ember, hogy ide is jöttem, ránk is férne. Tehát 30-40%-kal simán lenne, de ez nem fogja a jólétet. Kevesebbet fog rázni az ember autója. Szóval, de a dolog lényege, hogy ez a vád mindenütt elhangzott volna. De nem hiszem, hogy ilyen mozgások lennének a döntőek, már mind a kommunikáció és verbális mozgások lennének. Magyarországon, de egyébként mindenütt alapvetően azt gondolják, hogy a politika kommunikáció. Hát nem. Hát nem. Hogyha magas az infláció, a lakosság számára elfogadhatatlanul magas, nincs az a kommunikáció, amivel ezt meg lehetne úszni. Csak a Biden elnököt kell megkérdezni erről, vagy most a Trump is próbálkozik kommunikációval, és zseniális kommunikáló. Mégis esik az összes mutatója, és a Tennessee államban a kongresszusi választás volt, ahol 22 ponttal nyert a Trump, és most a Trump jelöltje csak 9-el. Borzalmas fordulat. Ez szilárd demokráciában ez nagyon nagynak számít. Szokatlan nagynak. Erre mondják, hogy elveszítheti a többségét már jövő össze. Szóval summa summarum, a valódi tétel az, hogy hatalmas mértékben ad a miniszterelnök, és fogadni, és Isten igazából most izzítja föl az adást, ugye van még a 14. havi nyugdíjnak a lebonyolítása, és ahol többféle új támogatás van, ott nagyon nagyok az összegek. Tehát nem arról van szó, volt az a 30 ezer forintos utalvány egy egész évre a nyugdíjasoknak. Biztos, hogy van olyan nyugdíjas, akinek nagyon jól jött karácsony előtt. De hát egészen más egy egész havi nyugdíjat, vagy egy heti nyugdíjat adni, mint összesen 30 ezer forintot. Szóval ez a fő mozgató, és az az igazság, hogy erre igazán hatékony válasz a kevéssé van a Magyar Péternek. A Magyar Péter válasza alapvetően az, hogy elmondja, hogy rettenetes a kormány, rengeteg a visszaélés, és ez az ellenzéki közegben hihetetlenül hatékony. Tehát az ellenzéki közeg maga tapasztalta az egész életútjában minden fenébe, és rengeteg gyúanyag van e körül, és perzselő a Fidesszel kapcsolatos gyűlölet. És erre hat ez a vélemény és pozíció, és azon túl ott vannak az aktuális botrányok. Magyar Péter hiperaktív egyfelől, másfelől nála stratégiailag senki sem hallgat jobban. Alapvető társadalompolitikai kérdésekben nem mond semmit. Valami hihetetlen, hogy mennyire nem beszél, és valami hihetetlen, hogy ezt a sajtó elküldi. Ezért is mondom, hogy ellenzéki sajtó. Itt van például a legfrissebb ügy, ez a nevelőintézetben, illetve általában az intézetekben történő visszaélések, gyalázatos dolgok, amik megtörténtek. Egyszerűen a gyermek egy óriási kincs. Adi Endre írta valahol, hogy a gyermek a jövőbe ható ígéret, a bilincsben nem vert ember, az igazán igaz Isten. És tényleg így van. Tehát egyszerűen a gyerekek terhére bármilyen cselekmény elfogadhatatlan. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy olyan változik a szám, olyan 24-26 ezer gyerek van állami gondozásban. Ennek 70%-a úgynevezett ilyen családközpontú családnál van, 6-7-8 gyerek van legfeljebb egy helyen, olyan igazi intézetes gyerek van, 7-8 ezer van összesen. A KSH adatai szerint, szándékosan ezt az adatot használom, tehát nem ilyen kutató, olyan kutató, hanem a KSH úgymond hivatalos adatai szerint viszont 300 ezer gyereket érint súlyos gyerekszegénység. Összesen 1,8 millió kiskorú és 1,4 millió 15 éves kisebb kiskorú van. Tehát a nagyságrend az óriási a különbség a szegénységnél. Egész biztos, hogy ez a nagyon szegény gyerekek közül sokan sok-sok szeretetet kapnak, de nem biztos, hogy van télvíz idején rendes fűtés. Egyáltalán nem biztos, hogy van egyáltalán meleg víz, és rendesen étkezés sincs. Az intézetekben ez mindez van. Tehát azt képzelem, hogy itt alapvető, és 300 ezer emberi problémáját megoldani, az egészen más jellegű.
Persze.
Itt a Magyar Péternek meg kéne szólalni, mit gondol.
Erről a dologról. Bocsánat, csak egy pillanatra, hogy itt hozzak be pár szempontot. Egyrészt ugye január ígérték azt, hogy lesz egy átfogó kormányprogramjuk. Nyilván mindenki azt várja, hogy meg lehessen ismerni abban a különböző ágazatokra lebontott javaslatokat, és akkor remélhetőleg arról lesznek majd közviták. És bár elfogadom azt a várítását, hogy nincsen átfogó koherens társadalompolitikai víziója a Tiszának, de ezt a Fidesznél is lehet látni, sőt a különböző intézkedések teljesen mégészében elmondnak egymásnak is hihetetlen feszültségeket alakítanak ki a társadalomban. Csak egy dolgot mondjak, hogy a progresszív adóztatás, személyi jövedelemadó tekintetében a régióban mindenhol valamilyen formában jelen van, ebből egyedül Magyarország lóg ki igazából. Mindenhol azért érzékelik azt, hogy a társadalmi igazságosság és a közterviselésben az arányos szerepvállalás egy olyan kívánalom, amiben azért alapvetően oldalakon átívelően van társadalmi többség, ami egyetért. És egyetlen dolgot akarok csak még idehozni, hogy azért Magyar Péter elhint olyan dolgokat, hogy például iskolakezdési támogatást az igazán rászorulóknak adna, és más olyan típusú pénzbeli ellátásokat is fölajánlott már, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Én elfogadom azt, hogy ez egy átfogó, koherens társadalompolitikai víziótól még távol áll, de mondjuk ehhez képest tényleg azt lehet látni, hogy a Fidesznél sem feltétlenül tudnak ilyet fölmutatni.
Én rögtön megkérdeznem, hogy mennyivel emeli az adót? Mennyivel emeli az adóját a középrétegeknek? Tehát ezt azonnal ezt kérdezném, ha emel. Na most az intézeti gyerekeket illetően nem pontokba szedve, de nagyon komoly ígérettömeget csinál. És köztük legalább a fele pont olyan, ami szimpla propaganda. Tehát olyanok vannak, hogy 20 évre visszamenőleg fölülvizsgáljuk a döglött ügyeket. Most el tudja képzelni, hagyjuk a 20 évet, az végképp propaganda, egy 10 éves ügybe, és gyerekbántalmazási ügybe, ott igaz, büntető jogilag. Tehát nem arról van szó, hogy valószínűsíteni lehet, hogy ott valami szörnyűség történt, de úgy, hogy bíróság elé lehet vinni, és meg lehet nyerni a pert. 10 évvel ezelőtti döglöttnek minősített ügyekbe, és igazság 1%-ban vagy 2%-ban. Tehát, hogy mondjam, a rendőri erőforrások, meg az ügyészi erőforrások végesek. Tehát lehet azt mondani, hogy most minden ügyész adja abba a dolgot, meg a rendőrök ne a tolvajokat üldözzék, hanem a 10 évvel előtt ügyeket, de ez gyerekség, őszintén szóval. Tehát tele van ilyen típusú ötlettel, és lehet ezt mondani, hogy pénz, meg minden csoda, de rögtön jön a kérdés, amivel erről beszéltünk, hogy igen, mennyivel emeled az adót? Rögtön mellé lehetne. Most én erről vitatkoznék, hogyha megint jóval előbbre levő társadalom az amerikai, kétféle verziója van a szegénységnek. Kétféle magyar, nagyon leegyszerűsítve kétféle magyarázata van. Az egyik ok a társadalom a hibás. A társadalom hatalmi, hierarchizált, kizsákmányolás és egyéb mechanizmusa, és a segítség az állami pénzadás. Segély mindenféle okos formában a pénzadás. A másik verzió, ez egyébként Amerikában ez a többségi, főleg idősebbek, konzervatívabbak mondják, de inkább ez a többségi, az, hogy az egyén a hibás érte. Ő az, aki munkátlan, ő az, aki kábítószerezik, ingyen élő, és mi egyéb, a segély árt, mondja ez a szöveg. Most direkt sarkítom a dolgot, tehát ez a két szélső vélemény. Vannak rá adatok, hogy bizonyos pontokon a segély tényleg nem hoz megoldást. Sőt, ha úgy tetszik, rombolja a helyzetet a munkához, meg egyéb dolgokhoz való viszont. Na most én ezt a vitát hiányolom. Tehát erről való valóságos, és a magyar valódi magyar társadalommal való vitát.
Az világos, tehát, ennek az elsődleges akadályoztató, hogy bocsásson meg, akkor adják személyesebb, azért ez tényleg a Fidesz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés politikai generációnak a tagja, amely abba szocializálódott, hogy lehetséges a politikai érdekeinket nyíltan vállalni, és az egy politikai vita tárgy, hogy ki hogyan érvel amellett, és nem jelent önmagában delegitimációt az, hogyha az ember nyíltan kirakja, hogy milyen társadalom politikai újraelosztási kérdéseket tartnak kívánatosnak. Ma Magyarországon pedig az zajlik, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak olyan vádak ellen kell magyarázkodnia, amiket nem is vall a magáinak. Tehát elvárni tőle azt, hogy ebben legyen sokkal kezdeményezőbb, miközben a kormány oldal nem csak hogy módszeresen elzárkózik ettől, hanem folyamatosan delegitimálja őt olyan vádakkal, amelyek nem megalapozottak. Ott nagyon nem látom, hogy hogyan lehetne rajtuk számon kérni a racionális politikai diskurzusban való részvételt vagy agilitást.
Az a baj ezzel, hogy Magyarországon már nagyon sok politikai irány nyert választásokat. És Magyarország helyzete az elmúlt 40 évben, lényegében voltak megszakítások meg minden, de alapvetően romlik. Folyamatosan romlik. Tehát állandóan ott van az, hogyha én őszintén beszélnék, akkor én nem nyernék választást. Csak hogy nem beszélek őszintén, és aztán két lehetőség volt, amikor még viszonylag demokrácia volt Magyarországon, vagy megbuktak a kormányok már őszre. Ez bekövetkezett az Antal kormánnyal és a Gyurcsány kormánnyal. Utána még mind végigcsinálta a 4 évét, de vergődéssel, és nem túl sok értelme volt. Vagy elkezdett egy manipulatív rendszert csinálni, és ez valóban a Fideszre áll, de az ország helyzete nem javult. Tehát egy alaptétel, hogyha ugyanaz a bemeneti oldal, ugyanazt nyomom bele, akkor miért gondolom azt, hogy kimeneti oldalon egész más lesz? Tehát az, amit mond, abban nagyon sok igazság van, tehát egyáltalán nem cáfolom, csak ez azt jelenti, hogy hatalmas várakozások fognak fűződni az új kormányhoz, teljesítetetlen várakozások fognak fűződni, már azok fűződnek. Valójában egy hatalmas túlelosztás van. Általában a szakma azt mondja, hogy a költségvetésnél van, és tényleg ott is van, csak hogy a pénzek jelentős része az a cégektől áramlik el. Tehát ott vannak az árstoppok, kamatstopp, csomó más apróbb intézkedés, ezt mind-minden cégek állják, és a legnagyobb,
is miatta.
Ami rengeteg céget érint, ez a béremelkedés. Tehát nincs gazdasági növekedés régóta, és a következő évvel együtt már a negyedik év lesz, hogy erőltetett béremelkedés van. Tehát ahogy mondtam, 11%-os minimál béremelés, de a magasabb bére kevésbé emelkednek, de megint utolsó tényadatot mondom, 9%-kal nőttek a bérek. Ez egy tényadat. Akkor, mikor, és 5%-kal a reálbér, és 0,6%-os a növekedés, hagyna hozzam még egyszer az amerikai adatot, 0,6%-os a béremelkedés, és magasabb, és háromszor akkor a növekedés, mint nálunk. Szóval ez mind-mind áll, amit mond, csak hogy akkor félő, hogy ugyanaz fog következni, bemeneti oldalon ugyanaz, és majd a kimeneti oldalon ugyanaz következik be, azt nem tudjuk pontosan, hogy melyik, mert itt sokféle verzió lehetett, de óriási ennek a veszélye már, mint hogy nem beszélünk semmiről, már elnézést, de butítjuk, nagy lelkesedéssel butítjuk a közvéleményt, azt mondjuk, hogy így meg úgy megoldjuk a botrányokat, és aztán folytatódik az egész.
Világos.
Tehát a számomra a valódi kérdés nem az, hogy ki fog győzni, az is egy fontos kérdés, nehogy félreértésesség, hanem hogy ki az, aki rendet tudja tenni Magyarországot. Mármint, hogy lesz erről a pályáról, ez a pálya egyre erősebben és egyre erőteljesebben vonz. Na most én úgy látom, tehát, és ez a kiinduló pontom, hogy hihetetlen hiperaktív egyfelől a kihívó, Magyar Péter, másfelől lényegében az összes stratégia ügyben hallgat, illetőleg teljesen értem, tehát nem vannak olyan Fidesz, ezek nem ígéretek, hanem végrehajtó dolgok, amik egyesen abszurdnak tartok. Tehát élethosszéglanó adómentesség, tehát már unokái vannak valakinek, akkor is ezeket abszurdnak tartom. Ezekre is a válasz, hogy maradnak, és nagyszerű, és én magam is ezt javasoltam volna. Egyáltalán föl lehet tenni a kérdést Magyar Péternek erre, akkor ez értem azt, vagy nem tudom, hogy mi van mögötte. Az egyik lehetőség, hogy nincs is benne stratégiai gondolkodás. A másik lehetőség, hogy van, csak elhallgatja, és a harmadik félelmetes lehetőség, amiről beszéltünk, hogy egyszerűen változóban van, nincs igazán megoldás a problémákra. A világméretekben nincsen. Ahogy mondtam, a szakértők a legnagyobb vesztesek. Ők szokták utoljára szintetizálni az egész dolgot. Itt új megoldások, új helyzetek és új valamik kellenek. Most az egész mozgásban látszik, hogy Magyar Péter egy vérbeli volt fideszes. Most ezért haragszanak rá a legjobban a Fideszben. Tehát a Fidesz eszközeit használja a Fidesz legyőzésére. Emiatt gondolják árulónak, emiatt gondolják elviselhetetlen valakinek. Pontosan azt csinálja, tűzijátékot csinál a szavakból, valóság fedezet nélkül. Míg a miniszterelnök hát már korosabb, kevésbé koncentrált, kevésbé fegyelmezett, és néha tódít, lódít, de úgy egyébként rengeteg dologba kimondja, hogy mire gondol. Magyar Péter lényegében semmiben. Semmit. Tehát alapvetően ígéretek vannak, meg ezek, a Fidesz mindent elrontott, és mindenért az Orbán felelős, amiben 16 éves rendszer után nagyon sok igazság van, és tényleg perzselő arraga a Fidesz-szel szemben. De ez a két dolog áll egymással szemben. Tehát ő egy vérbeli újjobboldali szereplője a magyar közélet, a leghatározottabban állítom. Tehát, hogyha föltesszük ezt a hármas valamit, hogy van a régi elitek, hát a régi elitek biztos, hogy nem. Az új baloldal biztos, hogy nem. Rengeteg apró megszólalása, mert van azért ilyen. Azok mind-mind azt mutatják, hogy jobb oldal. Ő bizony az új jobb oldalnak az ember. És lehet, hogy kiderül, hogy a nagy demokrata, de az is kiderül, hogy Donald Trump legnagyobb magyar tanítványaként ő fog nem sokára bejelentkezni. A óriási csalódást okozhat a mostani támogatóinak. Tehát a mostani támogatók jelentős részben a régi elitek. Tehát a régi eliteknek nincs már pártja. Az új baloldalnak nincs már pártja. Azok mind-mind felsorak, jobb híján, egyszerűen minden erejükkel, minden tudásukkal, minden dühükkel, haragjukkal a Fidesz bukását akarják, és a Fidesz mindent megtett azért, hogy ezt akarják. Tehát nehogy félreértés legyen. Minden hitükkel, tudásukkal a Fidesz bukását akarják, és nem nagyon tehetnek más, mint hogy beállnak a Magyar Péter mögé. Óriási csalódás lehet a számukra a választások után. És nem lesz se pártjuk, sajtójuk az, ami van. És Isten igazából más igazán nincsen. A feladat óriási. Na most a választásokig szerintem, tehát egyfelől ott van és erről állandóan megfeledkeznek sokan, az Orbán konkrét, világos, egyértelmű pénzosztásai, amelyeket jelentős részben, mint mondom, nem a költségvetés, hanem a cégek állnak, sőt, a költségvetésnek bevétele van. Tehát ebből a dinamikus béremelésből hatalmas adóbevételei származnak a költségvetésnek. Van egy olyan gazdasági helyzet, amiben nincs már növekedés nagyon régóta. Hatalmas inflációs nyomás van. Egyszerűen az a klasszikus tétel van, amit emlékszem, hogy múltkor mondtam, de muszáj mondanom, hogyha túl sok pénz kerget, túl kevés árut, az szükségképpen inflációhoz vezet. És ez Magyarországon a helyzet. Annyi a pénz, mint a tenger. Most úgy tűnik, hogy van, de már a lakáspiacon látszik ez az inflációs hatás. Már a hitelkeltette hatás. Ez végig fog futni az egész magyar gazdaságon. És van még egy drámai, mert kevesen vesznek észre, mert nem, az étköznapi életet nem érinti, a beruházási szint rohamosan csökken. Egyes cégeknél már az amortizációt sem ruházzák be, mert egyszerűen nincsen, mert bért kell emelni, árstopp van, és nincsen igazán nyereség. Tehát a magyar gazdaság jelentős részben magát éli föl. Na most ebben a helyzetben új nagy csodatevő lépésekre nem nagyon van mód, és még egyszer mondom, hogy a régi elitek elképesztő megaláztatást kaptak Magyarországon az Orbán rendszertől, és hatalmas vágy van bennük az elégtételre. Nem feltétlenül arra, hogy ők közvetlen szereplők legyenek, a korrup miatt sem gondolják ezt, de elégtételt szeretnének kapni. Megdöbbentő eredmények lehetnek a számukra a választások után. Most azt képzelem, rengeteget mindent beszéltünk, hogy nagyon-nagyon mély a hit, hogy itt van valami külön magyar megoldás erre az egészre. Tehát itt küzd a jobb utáni reménység, és ez egy nagyon nagy dolog. Komolyan mondom, hogy szoktak kérdezni tőlem, hogy mi a változás 89-hez képest. Na ez egy nagyon nagy és pozitív változás.
Hogy?
hogy megmozdult az ország, jobban megmozdult, mint 89-ben. 89-ben
most 2025-ben?
Igen, sokkal. Tehát 89-ben, talán megint lehet, hogy ismétlem magamat, 89 elején, vagy még koranyarán is az MDF-nek 10 000, az SZDSZ-nek 2-3 000, a Fidesznek 3-400 tagja volt. A kisgazdák ennél jóval többet mondtak, de akkor se hittem el ezt a taglétszámot. Most hatalmas megmozdulások vannak, a elvileg azok ellenzéki megmozdulások, ilyesmi. Mind nem volt 89-ben. 89-ben voltak ilyen össznemzeti valamik, de nézze meg a régi képeket. Nem csak, de én is így éreztem, mikor volt a Nagy Imre temetés, a New York Times azt írt, hogy csalódást keltően kevesen voltak. Most nem. Tehát hatalmas vágyak és remények vannak, hatalmas várakozások vannak, jelentős a változás. Ez van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ott van ez az életnívónak a gazdaság állapotához képest túlzásba vitt növelése, de hatalmas erővel. Szinte egy lélektani kísérlet tárgya vagyunk, hogy mi az a pénz, amivel meg lehet fordítani a választások eredményét.
Zárásként szeretném arra mindenképpen kérdezni, hogy ugye ön is utalt már arra, hogy itt igazából a Szőlő utca szimbolikusan nőtt jelentősége miatt a gyermekvédelmi ügyekben az utóbbi napokban, hetekben a Fidesznek egyre másra magyarázkodnia kellett olyan dolgok miatt, amelyek kvázi ráérnek a kormányzásukra. Kiderül, hogy igazából nem sikerült találni még a Szőlő utca intézmény élére sem olyan embert, akinek ne lett volna érintettsége intézményvezetőként korábban, más intézményekben, bántalmazások eltusolásában. És engem az az aspektus érdekelne, hogy ugye nyilván mindenki azt találgatja, hogy a Fidesznek rengeteg erőforrás áll a rendelkezésre ahhoz, hogy diktálja a napirendet, alakítsa a politikai percepciót. És ugyanis is említette azt, hogy nagyon sok olyan jóléti intézkedés fog következni, ami ezután fogja majd igazából adott esetben a bizonytalan szavazóknak a politikai preferenciáit alakítani. De hogyha közben a kormányzás minősége hát igazából sok területen botrányosan rossz, még a saját szavazótáborok egy jelentős része is elismeri ezt a különböző kutatások alapján, most nem menjünk bele abba, hogy ezeknek mekkora megbízhatósága az ön megítélése alapján, de az mindenképpen látható, hogy komoly problémák vannak. Mi is, hogyha interjúzunk fideszes rendezvényeken az ottani szimpatizásokkal, azt ők is elismerik, hogy adott esetben a nyugdíjak differenciálatlansága és a más ellátórendszereknek az elégtelen működése az egy probléma. Ezzel így leszavaznak a Fideszre, de hát ők maguk is jelzik azt, hogy itt nem feltétlenül ilyen minőségét várták az országnak 16 évi kormányzás után. Szóval találhat-e igazából a Fidesz jó választ ezekre, amivel elterelheti a figyelmét a rossz teljesítményről olyan területeken, ahol a következő 4 hónapban javítani érdemben már nem fog tudni, egy dolgot csinálhat, más témákat tol be, de ebben most egyre inkább úgy tűnik, hogy az ő tematizációs potenciája gyengül.
Menjünk szépen sorrába. Szőlő utcáról elég sokat beszéltünk, és a gyerekvédelemről szeretnék még rövidebben és világosabban kimondani. Ez alapvetően ez az ügy arra jó, hogy föntartja a baloldali közönség haragját. Akik részt vesznek a tüntetésen, azt érezhetik, hogy mi jó emberek vagyunk szemben a Fidesszel. A magyar társadalom egyik alapvonása, örökölt vonása, hogy a felüllevők azok sokkal szolidárisabbak, legalábbis szavakban, sokkal inkább akarnak jó emberek lenni az alullevőkkel, mint a középen levők. Tehát a középen levők között ott a tétel, hogy támogatni, ott, ami az amerikai konzervatívoknál, támogatni minket kell. Mi igyekszünk. Iszonyú kinkeservesen nem adom a gyerekemet állami gondozásba. Rengeteg egyszer engem tessék támogatni, nem az állami gondozottat. Tehát az az érzésem, hogy messze, ez a baloldali sajtónak a szokott olyan eleme, hogy azt hiszi, hogy na most nyerésre állunk, döntően azért, mert azt gondolhatja magáról, hogy én jó ember vagyok, bezeg a fideszesek, de messze nem olyan hatásos ez a téma szerintem, mint ahogy a sokan elképzelik. Én szerintem sokkal erőteljesebb lap az, hogy 100 000 forintok. Olyasmit történik Magyarországon, mint a nyerőautomattával történt rossz amerikai filmekben, hogy valaki meghúz, és egyszer csak elkezd csörömpölni a pénz, és dől rá a pénz. Nem hiszem azt, hogy ez egyenlő lenne. Ez már megint a baloldali közönség saját magának játszik, és állandóan el tudja mondani, hogy mi jók vagyunk szemben ezzel a szörnyű Fidesszel. Ez nagyon fontos, hogy a tábort egybe tudjam tartani, a tábor magját, de nem több ennél az az erős érzése. Ami még várható, a Fidesz számára nagyon-nagyon fontos, hogy én egy komoly ember vagyok, világpolitikai tényező vagyok, a Trump a partnerem, és vannak más partnereim, a Magyar Péternek nincsenek partnerei, a Magyar Péter egy kezdő. És számolni kell azzal is, hogy a kampány legvégén előjönnek olyan típusú ügyek, amik az ő múltjának a sötétebb felét érintik. Megjelenhet a volt felesége, a három gyerek édesanyja, és más hölgyek is, mint ahogy már korábban is voltak, és a legvégére akár élesítve rettenetes erővel. Ez szokatlan Magyarországon. A boldogult időkben Horn Gyulának mondjuk igazán a feleségét, lányait se ismerte a szélesebb közvélemény. Angolszász világban ez evidens volna, hogy ezek a dolgok közvetlen kampánytévává válnak. Ez az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Európában egy kicsit visszafogottabb ez a dolog, de simán előfordulhat. Tehát én nem hinném azt, hogy helyes volna, ha elbízná magát az ellenzéki oldal, és azt gondolná, hogy most micsoda nyerésben vagyunk a Szőlő utcai ügy miatt. A Szőlő utca az alapvetően, ahogy a régi szép időkben az ellenzéknek saját magáról szól. Mi vagyunk a jók, és bezeg a gonosz Fidesz. Na most a Fidesz kormányzásban tényleg rettenetes bajok vannak, 16 év terhe ott van fölöttük, ez elől nagyon nehéz kibújni, de ez az ismert rossz, ez az ismert tolvajlás, és ott van a bizonytalan jövő vele szembe. Őszintén szóval én magam is azt képzelem, tehát van, az ellenzékben mélyen benne van a tétel, hogy ennél csak jobb lehet. Most őszintén szóval én nem osztom ezt a tételt. Tehát Magyarország egy európai ország, Európában sehol nincsen érdemi növekedés, Németországban sincsen, mi az Istentől lenne Magyarországon pusztán hirtelen növekedés. Igazságosabb, jobban működő dolgok lehetnek, de ez se biztos. Tehát itt káosz időszak is jöhet, és átbillenhetünk egy másik egy központú hatalomra. Igazán erős lap a választások után a Magyar Péter kezében egy van, a vesztesel szembeni nagyon kemény föllépés. Ez nem osztaná meg a közönségét, hanem egyesíteni. Az összes többi az súlyosan megosztatja. Most itt vannak például a jelöltjei, nem beszéltünk róla. Semmit nem tudunk a jelöltjeiről. Ugye a jelöltjei nem beszélhettek, ez nem jelent a választások.
Egy társadalmi tudunk, bocsánat.
Jó, valamit...
Több interjú készült velük, és több
portrét. 89-el egybevetve, ott ugyan újak voltak a pártok, de mögöttük 20-70-80 éves politikai mozgások voltak. De mögött nincsen semmi. Az egész választás nagyon nehezen megfogható volt, mert volt egy tanár, egy orvos, meg egy ügyvéd, tessék választani. A rövid életrajzzal. Alig-alig léte. De ez nem jelent problémát, mert itt a kérdés az, hogy Orbán vagy nem Orbán kérdése van.
Orbán vagy nem Orbán, vagy pedig az, hogy Orbán vagy magyar?
Azt képzelem, hogy emberek jelentős része számára még ez sem olyan fontos, hanem hogy maradjon az Orbán, vagy menjen kérdésként jelenik meg. Adott pillanatban Magyar Péter a kihívó, természetesen ő jön, de fontosabbnak érzem az előző állítást. Ezek mind a választások után előjövő problémák, amiről beszélek. Tudom, hogy az ellenzéki közeg számára erről nem szabad beszélni, egyenesen bűnös dolog erről beszélni, csak egyszerűen túl sok választást éltem át itt Magyarországon, ahol hatalmas remények voltak a kormányváltástól, és kudarc jött. Egész biztos, hogy az elitek számára nagyon fontos ez a váltás. Tehát említett mindenféle intézetet, ilyen olyat, amolyat, óriási különbség van. Most a kormánypártiak megkapják a hatalmas megbízatást, és gyökeresen megfordulna. Most az átlag ember számára már messze nem ilyen jelentős. Hosszabb távon Magyarország meggyógyulása rengeteget segítene mindenkinek, de az átlag ember bizony arra számíthat, hogy ez a mostani életnívó nehezen lesz tartható. Tehát ez a fogyasztás, növekedés, meg minden csoda nehezen lesz tartható. A szereplők mindent elkövetnek arról, hogy erről semmiféle beszéd ne essék. Magyar Péternek különösen, hogy csak jobb lehet, holott ahogy állandóan elmondják a közgazdászok, hogy tarthatatlanul sokat osztogat a kormány. Most ez elég könnyű levonni a következtetés, hogy ez azt jelenti, hogy a közvetlen életnívó nem nagyon változhat. Most sajnos vissza kell térnem a döntő elemre. A magyar közvélemény, mintha régi magyar nemesek volnánk, azt képzel, hogy Magyarországon kívül nincs élet. Itt minden itt fog eldőlni. Azért is semmi fontos dolog nem fog itthon eldőlni. Van egy világméretű rezsimváltás, és ahogy önnek próbáltam mondani az elején, lehet, hogy unalmasnak tűnt meg mindenféle, hogy százszor fontosabb, mint hogy melyik magyar politikus.
De attól miért
mit mond?
Szerintem a nézőink sem.
Ez a rezsimváltás sokáig szokott tartani. Az elején vagyunk. Annyi történt, hogy a szereplők eléneklik az alsó dalik, és a dráma most kezdődik. Olyan szereplő, akire én azt merném mondani, hogy nála van a megoldás kulcsa, nincs. az általában is később szokott megjelenni a színpadon. Tehát először a dráma van, úgy tetszik, a csúnyák jelennek meg, a vesztesek és a csúnyák jelennek meg. A két világháború között az a dráma vagy 40 évig tartott. Tehát úgy 55 körülre kezdett, mármint 1955-re kezdett ilyen rendbe jönni a világ, és a 20-as évektől kezdődött ez az egész dolog. De Isten igazából a 60-as évekre lett olyan, hogy teljesen élhetőnek érezték az átlag emberek. A régen elnöknek a nagy rezsimváltásán, és azért egy 20-valahány év kellett, és sose volt olyan sikeres, mint az előző. Szóval, és az a félelem, hogy ez fog dönteni Magyarország sorsáról. Egyáltalán a magyar demokrácia sorsáról, egyáltalán a magyar életről és mi egyébről, mert még egyszer mondom, hogy a bajaink is igen nagy részt világméretűek. És most mindenki boldogan elviszi, hogy az Orbán az oka mindennek. Sokat változna, ha ő nem volna, és másképp mennének a dolgok. Remény jelenne meg, és ez nagyon-nagyon fontos. Remény nélkül nincs élet. És ez, ha úgy tetszik, az árulja a kihívó félnek. De ez a hatalmas, a strófolt reménység nagyon könnyen az ellenkezőjébe fordul. Mégis karácsony előtt vagyunk. Lassan eljutunk oda, hogy kezdenek majd hosszabbodni a nappalok. Azt javasolnám, hogy a bizakodással nézzünk a dolog elé, de azért realistán ez egy rettenetesen nehéz időszak lesz. És nem a választásokig lesz nehéz, és utána a Kánaán, hanem fordítva. Akkor jön igazán a nehéz, akkor már nem lehet azt mondani, hogy nem mondom meg, mert különben hogy nyerek. Hanem csinálni kell, méghozzá azonnal, ne felejtsék el, két kormányunk őszre már megbukott. Soha többet nem állt talpra. Némelyik most is kísért még, mármint ugye az egyik gyorsan támogatottság elvesztett kormányfő elhalálozott, de a másik még most is él. És túl sok öröm ebben abban a sikerben, mármint a 2006-os sikerben már nem nagyon lehetett attól kezdve. Szóval summa summarum, a főállításom sajnos ez, hogy karácsonyhoz közeledve és arra kell készülnünk, hogy nem könnyű évek jönnek ránk.
Ha ezzel egyet is értünk, ettől még egyébként visszavárjuk majd a stúdióba úgy a kampány folyamán, mint egy esetlegesen a választást követően részben, hogy értékelje a fejleményeket, illetve hogy jelezze, hogy az ön megítélése szerint mi az, amire érdemes figyelünk. Köszönöm, hogy ma este is ebben partnerünk volt. Köszönöm, hogy megejtettük ezt a szokásos évvégi elemző műsort. Mondom még egyszer, 2020-ban is várjuk szeretettel vissza a stúdióba. Tölgyes Péter, minden jót kívánok önnek. Köszönöm, hogy itt volt.
Önöknek is.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt az évvégi záró beszélgetésünk Tölgyesi Péterrel. Ez volt igazából 2025 utolsó élőadása a Partizánban, de ez nem jelenti azt, hogy partizános tartalmak nélkül maradátok a következő napokban, sőt, holnapnap érkezik majd Beke Anna kollégámnak az első munkája a Partizánon, amelyben szerkesztő riporterként debütál majd. Ebben amputált polgártársaink életébe enged majd betekintést, egy igazán fantasztikus és nagyon izgalmas riport keretében. Mindenképpen ajánlom majd a megtekintését. Utána hétfőn Szurovec Illés kollégám Hajdú-Bihar megyei politika térképéről, illetve az ottani helyzetről készült riportját mutatjuk majd be. Az is egy igazán izgalmas politika, történeti, jelenlegi kutatásokat összefoglaló anyag lesz majd, érdemes annak is majd bizalmat szavaznotok. Utána karácsi szünetben számos további anyaggal készülünk, többek között például egy karácsonyi beszélgetéssel, Molnár Piroskával, a Nemzet színészével. Emellett pedig a két ünnep közötti időszakban kerekasztal beszélgetéseket fogunk majd sugározni, és az évvége előtt még Papp Szilárd kollégámmal, az Unortodox, illetve a Birodalom szerkesztő műsorvezetőjével készült külpolitikai évértékelő műsorunkat is láthatjátok majd még. Szóval további számos tartalom is érkezik még a csatornán, amiket most nem is említettem, és természetesen 2026-ban itt leszünk veletek, hiszen kampányév következik, ahogy azt Tölgyesi Péter is hangsúlyozta, egy egyelőre eldöntetlen küzdelemben, hogy pontosan hogyan alakul ez a küzdelem, és hogy kik lesznek majd a legfontosabb szereplői, egyáltalában a főszereplők hogyan akarják majd alakítani a politikai napirendet. Nos, ennek kapcsán itt leszünk veletek, és tudósítunk ezekről a fejleményekről, föltesszük azokat a kérdéseket, amiket föl kell tenni, és igyekszünk megszervezni azokat a vitákat, amiket meg kell szervezni ahhoz, hogy mindenkinek lehetősége legyen tájékozódni, és ez alapján végül a demokratikus akaratát majd a szavazó fülke magányában kifejteni. De most és a következő napokban azt kívánom nektek, hogy legyen lehetőségetek valamelyest elcsendesedni, pihenni, rekreálódni, a szeretteitek körében eltölteni néhány órát, esetleg néhány napot, jókat tenni, hogyha van rá lehetőségetek, és ezekben az órákban és napokban pedig gondolni azokra, akinek adott esetben ez nem adatik meg. Velük is foglalkozunk, és természetesen az ő problémáikra is fókuszálunk az év többi részében, úgyhogy picit azért is töltekezik most a Partizán stábja, hogy utána még nagyobb erővel legyünk képesek ellátni azt a feladatunkat, amiatt megtiszteltek a figyelmetekkel, amiatt megtiszteltek bennünket a támogatásotokkal. Ezt utólag is köszönöm. Ebben az évben rendkívül komoly szolidaritás mutatkozott meg a partizán közössége mögött, akár a tavaszi adománygyűjtésünket tekintve, akár az 1%-os gyűjtésünket tekintve, akár csak a hétköznapokban tapasztalt különböző figyelmességeiteket tekintve, látható, hogy igen erős közösség áll a partizán mögött. Ezt érezzük, és csak szerettem már most így az évvégehez közeledve hangsúlyozni, hogy köszönjük is. Sokszor ki szoktuk fejezni az ezzel kapcsolatos köszönetünket, de az, hogy a partizán élhet, virulhat, sőt, lehetőségében áll ott állni az események sűrűjében, az neked, nektek köszönhető. Úgyhogy kérlek, hogy azzal a jó érzéssel vonuljatok majd el, vonulj el majd a karácsonyfa alá, hogy a partizán neked is köszönhetően végezheti a munkáját, és hogyha szeretnéd, hogy továbbra is végezhessük a munkánkat, akkor kérlek, hogy a figyelmeddel és lehetőségeidhez képest az erőforrásaiddal is állj mellénk 2026-ban is majd. Ha ennek valamilyen formában szeretnéd, akár anyagiakban ezt kifejezésre juttatni, akkor a leírásban található linken keresztül meg tudod ezt tenni. Előre is köszönöm még egyszer, hogyha továbbra is ezt a támogatásodat biztosítod a számunkra. A Partizán minden munkatársa nevében köszönöm szépen az egész éves figyelmeteket, találkozunk 2026-ban, kellemes ünnepeket, boldog karácsony, minden jót kívánok, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát, ciao.